a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Kezdődik a mai Hazafutás, köszönti Önöket a műsorvezető Krajcz Bálint. A következő szűk 3 órában két fő témával fogunk foglalkozni. Az egyik az a labdarúgás lesz, hiszen újabb játéknap ért véget a labdarúgó világbajnokságon. Hamarosan kialakul a legjobb 8 mezőnye, és természetesen a Formula 1-es világbajnoksággal is foglalkozunk, hiszen a Silverstone-i nagydíjat rendezték tegnap, és Charles Leclerc ismét futamot nyert. 16 órától meghallgathatják majd a Nemzeti Sportkört, és most az első órában egy különleges beszélgetéssel készülünk, hiszen itt van velünk a stúdióban Ferenczi István, 9-szeres válogatott labdarúgó, Vasas erőléti edzője, akit ezúton is köszöntünk.
Sziasztok, jó napot kívánok!
Veled is fogjuk érinteni majd a labdarúgást, hiszen rendkívül kíváncsi vagyok néhány országgal kapcsolatos véleményedről a VB kapcsán. Azonban egy különleges témával kezdünk, hiszen néhány nappal ezelőtt tértél haza a Himalájából, ahol 217 kilométernyi magashegyi ultrafutást teljesítettél a The Hell Race nevű viadalon, amit nagyjából úgy lehetne magyarra fordítani, hogy verseny a pokolban. Már maga a 217 kilométeres táv is elképesztően hangzik, de hogyha még mellé tesszük, hogy a verseny 2500 és 5000 méter közötti szintkülönbségben zajlott, és összesen 8000 métert tettetek meg felfele vagy lefele, akkor még durvábban hangzik ez a szám. Hogyan élted meg ezt az egészet? Milyen volt ez a néhány nap, amit ott töltöttél a Himalájában?
Hát először is nyilván még bennem is érlelődik ez az egész. Próbálom felfogni vagy megemészteni azt, amit Blaskó Misi barátommal véghez vittünk. Nagyon régóta készültem erre a versenyre. 2 éve már szó volt arról, hogy el tudok menni, de akkor a munkám közbeszólt, előbb kezdődött a felkészülés, a bajnokság, így nem tudtam részt venni a versenyen. Most viszont minden adott volt ahhoz, hogy el tudjak menni. A vezetőség és a szakmai stáb nagyon nyitott volt arra, hogy igazából engedélyezték, hogy egy hetet hiányozzak a felkészülésből. Maga az, hogy hát azt jól mondtad, a neve az hordozza a minőségét és a jellemét a versenynek, mert úgy is éreztem magam, amikor ott voltam. Maga a 217 kilométer, aki több ultratávot teljesített, az nem egy ijesztő számnak felel meg, viszont a körülmények teszik színesebbé és nehezebbé. Az egész azon múlt véleményem szerint, hogy megfelelően sikerüljön az akklimatizáció, ezért időbe érkeztünk, majdnem 2 héttel a verseny előtt már kim voltunk Indiába, próbáltuk szokni a magaslatot, meg hát igazából majdnem mindent, az időjárást, az ételeket, nem volt egyszerű összerakni azt a pár napot, amíg készültünk a versenyre, de jónak bizonyult, mert sikeresen teljesítettük a távot, és hát nem utolsó sorban ugye másodikként értünk célba, ami büszkeséggel tölt el minket nyilván. Nem sok induló volt, tehát ezen a távon 12 induló volt, nem egy tömegsport rendezvény ez a Himalája, úgyhogy ez mindenképp egy nagyon szép emlékbe kerül a top 1-be.
A mai felgyorsult labdarúgásban könnyen elképzelhető, hogy egy játékos 90 perc alatt akár 12-13 kilométert is fut. Hogy jön valakinek az, hogy ha befejezi a pályafutását, akkor elkezdjen 200 kilométereket futni? Mi volt az az ihlet, aminél úgy gondoltad, hogy neked ezt ki kell próbálnod, és aztán hogy ragadtál benne ebbe a világba?
Hát igazából nem lehet összehasonlítani, mert azért a labdarúgásban sokkal több a magas intenzitású futás, a mikromozgások, kitámasztások, stb. Igazából, amikor én befejeztem a labdarúgást, szerintem ezzel próbáltam valamit kompenzálni, és nekem úgy indult az egész, hogy amikor ilyen ifi válogatott voltam, rengeteget voltunk Dunaversenyben, edzőtáborban, tehát a kajakosokkal, kenusokkal állandóan egy szállodában, egy sporttelepen voltunk, és hát rengeteg olimpiai bajnokkal találkoztál, Kolonis György is közéjük tartozik, és láttam, hogy ő milyen edzés munkát visz bele a sportba, és igazából mindig ilyen példaképnek tekintettem, és sajnálatos módon ugye elhúnyt, és utána az első emlékfutást olvastam az interneten, hogy rendeznek neki egy emlékfutást, egy félmaratonról volt szó, és akkor elmentem erre a futásra, különösebb előkészületek nélkül, és akkor nyilván előtte nem futottam ilyen távot, hát elfáradtam, és futás közben találkoztam két idősebb futóval, akik ugyanabban a tempóban futottak, mint én, csak ők beszélgettek, ugye én meg a levegőért kapkodtam, és akkor érdekelt az, hogy mennyi idő alatt lehet lefutni legjobban, mármint hogy a saját magamból kihozni egy nagyon jó félmaratont, és akkor úgy szép lassan építgettem fel, hogy utána a maratoni táv, és aki a Blaskó Misi, akivel kim voltam ugye a Himaláján, ővele megismerkedtem egy ilyen futó rendezvényen, ő már előtte ultrázott, és akkor így belecsöppentem ebbe a hosszabb távokba.
Blaskó Mihály nevét többször is említetted, az, hogy ő ott volt, mint a barátod, ez segített átvészelni mondjuk egy-egy nehezebb pillanatot? Miatta is sikerültek, vagy közösen sikerült ezt így ketten teljesítenetek teljesen?
Mondhatom, hogy igen, sok versenyen voltunk már így együtt, és igazából azért is megyünk együtt, hogy megéljük ezeket a napokat. Nyilván van benne rengeteg humor, rengeteg nevetés, meg szenvedés is, és mondhatom, hogy nagyon sokszor átlendített már azon minket, hogy a másik tud segíteni. Most így utólag azt kell mondanom, hogy most a Himalájában Misi segített többet az utolsó, hát nem tudom, fél napba, negyed napba, ott azért rendesen volt bajom.
Neked azért a főállásod miatt elég sűrű a menetrended, a Vasas május 17-én játszotta az utolsó mérkőzését, és Magyarország azért nem bővelkedik magaslati pontokban, 1014 méter ugye a kékesnek a legmagasabb pontja. Hogyan lehet felkészülni magyarként az 5000 méteres magasságra, és arra a másfajta körülményre, amit mondjuk a nehezebb légzés jelent, a kevesebb oxigén, hogyan lehet erre készülni?
Hát igazából azt nem mondom, hogy sehogy, mert a kékesen nagyon sokszor felfutottunk, próbáltunk itt a környéken, én a hármas határhegyre is nagyon sokszor felfutottam két edzés között, hogy azért legalább szint legyen a lábamba, és teljesen mást követel meg. Sokan próbálkoznak, akik ilyen magaslatra mennek, hogy maszkba futnak. Én ezt a részét most kihagytam. Hát szerintem az a kulcsa, hogy időbe ki kell menni, és ezeket az akklimatizációs köröket megcsinálni, ami nekünk úgy nézett ki, hogy ugye 2000 és 2500 méteren aludtunk egy pár napot, és akkor mindig 500 méterre feljebb mentünk két naponta, és a legmagasabb pont, amit a versenyen elértünk, 4000 méter volt, ahol feltúráztunk, de nem sok időt töltöttünk ott, és azért a versenyen, a versenynek a 70-80% az 3000 és 3005 fölött van inkább, és azért 5000 méteren már teljesen más volt az egész levegővétel, nehéz volt minden, és a cél is, a befutó is ugye 4300 méteren volt, és ott ajánlották is a szervezők a verseny végén, hogy ne maradjunk ott éjszakára, mivel hogy igazából nulla szintről jöttünk, nem biztos, hogy az a megoldás, hogyha 4003-on fogunk aludni, úgyhogy még várt ránk egy hosszabb utazás, hogy visszamenjünk legalább 2000-2500-ra, ahol ugye az időnk többségét töltöttük.
A fizikai igénybevétel szempontjából mekkora a különbség a 2500 és az 5000 méter között?
Nagyon nagy. Így igazából a 2500-at azt első nap fájt a fejem, de nagyon gyorsan megszoktuk, ott akkor már edzettünk, túráztunk, futottunk is, viszont ugye 5000 környékén nem is voltunk, és a második hegy, amikor 5000-en voltunk, ott nagyon sokszor meg kellett állni, és venni 3-4 mélyebb levegőt, hogy az ember tovább tudjon menni. Ugye folyamatosan emelkedik, ezt úgy kell kezdeni, hogy a szerpentina, ameddig ellátsz, az emelkedik, tehát tényleg 20-30 kilométeres emelkedők is vannak. Utólag többet olvastam utána ezek a magaslati vagy hegyi úgymond betegségek, tünetek, ami nálam jelentkezett is, hogy 5000 méteren, amikor jöttünk le, akkor én meg voltam arról győződve, hogy én már itt voltam, tehát hogy a rossz irányba megyünk, és győzködtem a szervezőket is, hogy mutogattam nekik az órámat, hogy a GPS szerint is rossz fele megyünk. Hát és nyilván én mai napig úgy gondolom, hogy ők voltak a hülyék, de hát mindenki tudja, hogy én voltam. Úgyhogy ott egy 30-40 percre le is ültettek, hogy egy kicsit visszábáljon az embernek a púzusa, hát ha visszajön a normális gondolkodása. A púzusom az visszább ment, de én nem voltam róla meggyőződve, hogy tényleg nem nekem van igazam, úgyhogy ez is egy kicsit nehezítette, meg a végén én rengetegszer hánytam, mert hát energiára volt szükségem, viszont ilyen 4500 környékén már nem nagyon tudsz mit bevinni, amit meg tudsz emészteni.
Ferenc Istvánnal beszélgetünk itt a Nemzeti Sportrádió stúdiójában, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Ez, amit most szóba hoztál, felvetett bennem egy érdekes témát. 217 kilométer volt az a táv, amit ti teljesítettetek. Hogy nézett ki az egészségügyi biztosítás? Hány kilométerenként voltak mondjuk szervezők, akik segítettek, hogyha bajba jutottál, frissítőpontok? Ennek mi volt a folyamata?
Hát frissítőpontok nem voltak, hanem úgy volt, hogy igazából, hát most serpa, de inkább segítőnek mondanám őket, hogy minden versenyzőnek volt egy segítője, ami nekem két főből állt, plusz egy autó, amiben az összes cuccodat be tudtad pakolni, és azokat a kiegészítőket, táplálék kiegészítő gélek, vagy amit ezeken a hosszú futásokon használsz, az mind be tudtad rakni a gépjárműbe, amit ők biztosítottak, az víz, kóla, Snickers és chips. Ez a négy volt, amit ők biztosítottak, és ebből kellett összeraknod a saját frissítésedet. Az mindig rád volt bízva, hogy mikor akarsz találkozni az autóban, mert nyilván ezeken a szerpentineken nem tudott kilométerenként félreállni az autó. Mit tudom én, megbeszéltük, hogy kivettem a kocsiból, amire szükségem volt, és akkor mondjuk egy óra múlva találkozunk, és akkor félreálltak, utolértem őket, és akkor ment tovább a frissítés. Ugyanez volt az öltözködésnél is, és egy orvosi autó az meg föl alá járkált, úgyhogy úgy gondolom, hogy azért biztosítva voltunk.
Elég sok hasonló kategóriájú és távú versenyt teljesítettél már, ugye túl vagy a Ultra Balatonon volt, Athén Sparta, Athén ultrafutó versenyed, voltál a Vértesben is, hogyha ezeket összehasonlítod, akkor nyilván a táv az sokszor mondjuk 200 kilométer között, vagy fölötti, de mik a hasonlóságok és mik a különbségek?
Hát ugye a leghosszabb versenyem ez a Athén Sparta, Sparta Athén, ez a legendás Feldipidis verseny, ugye az közel 500 kilométeres volt, de mondjuk aznak már van egy pár éve, hogy teljesítettem, de valamiért azt kell mondanom, hogy ez jóval nehezebb volt a magaslat miatt, ezt nyilván az ember nincs hozzászokva, nehezebb volt megszokni, ami még nagyon megviselt, így utólag jobban képben van az ember, hogy mondjuk volt -2, -5 fok este, és akkor egy 6-8 óra múlva, amikor már lejjebb menték, kisütött a napok, meg 30 fok volt, viszont volt egy 16-os UV-sugár, hogy hosszúba kellett futni, tehát nem tudtunk rövid gatyába, meg pólóba, ugyanúgy hosszú nadrág, hosszú felső, fejedet eltakarni, arcodat eltakarni, napszűmeg, bézbosokat, tehát rendesen be kellett öltözni még nappal is, és nyilván az embernek akkor melege van, hogy így kellett haladni, tehát az is azért duplán kicsavarta az embernek a szervezetét.
És azért a Himalájára szokták mondani, hogy a szél is fel tud élénkülni bizonyos körülmények között. Gondolom ez is egy extra nehezítő tényező lehetett.
Volt szél, de annyira nem volt extra. Most ez kilométerben nem tudom megállapítani, nyilván nagy szél volt, de ahogy az ember néz természetfilmeket, meg esetleg filmből részeket, ott brutálisabb szeleket is észre tud venni. A szél az nem volt annyira vészes most.
Mondtad azt, hogy nem sokan indultok egy ilyen hosszú megméretésen, volt lehetőséged ismerkedni Blaskó Mihályon kívül a többi résztvevővel, akár mondjuk az aklimatizáció alatt, akár amikor célba értetek, volt így valamiféle kapcsolatépítés?
Hát igazából a rajtnál nyilván találkoztunk a versenyzőkkel, és aki megnyerte a versenyt, ő vele ővele párszor beszélgettünk is, ő egy indiai srác volt, mert egymást kerülgettük, egy párszor elmentünk egymás mellett, szóval ővele az összes többiekkel sajnos nem, mert amúgy ez a verseny ez úgy néz ki, hogy ugye nekünk ugye 45 óra volt a szintidő, de ugyanezt a távot lehetett teljesíteni 5 nap alatt, tehát hogy minden nap futsz egy maratont, meg egy picivel ugye többet, és akkor egy ilyen karaván szerűen vonul az összes futó és segítő, és akkor végén van egy ilyen bankett, egy záró ünnepség, ahol egy jót buliznak. Mi a buliból kimaradtunk, mert nekem sietnem kellett, hogy a felkészülésbe bekapcsolódjak, úgyhogy ezen nem vettünk részt, ahol esetleg barátságokat ki lehetett volna alakítani, ez most kimaradt.
Tehát a vége után te viszonylag hamar hazajöttél, de itt az aklimatizáció alatt volt lehetőség mondjuk egy kicsit körülnézni az adott országokban, azért Ázsiának ez egy olyan része, ahova ritkán jut el az ember, meg mondjuk futás közben így a világ legmagasabb hegycsúcsait mennyire tudtad kielvezni?
Hát ugye a legmagasabb hegycsúcs az odébb van, az Everest. Nyilván ilyen 6-7000-es, meg 7000 pluszos csúcsokat nagyon sokat láttunk. Tehát ahogy az ember felmegy mondjuk ott Baralacsa, az volt ugye az 5000-es, de hát ahogy ilyen 4000 fölé mész, ugye már ott minden hegy havas volt, nagy hófal közt futottunk el, 4-5 méteres hófal volt, ott a gyerekek szánkóztak, sietek, hógolyóztak, tehát ilyen csodálatos volt ezt megélni, hogy elmész innen a nyárból a télbe, nagyon tiszta a levegő, ritkább, de tiszta, nagyon szép a táj, viszont azt kell mondjam, maga India, tehát a városok szinte úszik a szemétbe. Tehát a főváros is, amit az emberek esznek, isznak, azt eldobják az utcán, és akkor igazából így néz ki, ami egy kicsit illúzió romboló, ahogy kinéz, de maga a hegység, meg a környék, az tényleg parádés.
Egy nagyon érdekes mérföldkövet kipipáltál a bakancslistádról. Hogy néz ki ez a lista? Vannak-e még olyan célok, amiket szeretnél teljesíteni, akár így az ultrafutásban, akár meg mondjuk más sportágokban?
Hát eleve már ez nem gondoltam volna, hogy ez összejön, mert a foci alatt is műtötték a bokámat, amióta ugye abba hagytam azóta is, és nem sok jóval kecsegtetnek az orvosok, tehát a futásra eleve már el voltam tiltva, de bakancslistán volt ez a verseny, ezt mindenképp szerettem volna megcsinálni. Azt nem tudom, hogy még a bokámba egészségügyileg mi fér bele, de nyilván szeretem feszegetni a határokat, és jó lenne még sokat menni. Vannak tervek, hogy biciklivel is lehet őrültségeket csinálni, tehát ott is vannak extrém távok, meg extrém körülmények, hogyha a lábam nem lesz rá úgy alkalmas, akkor marad a bicikli. De úgy gondolom, hogy a Himalája volt az egyik legkeményebb aszfaltverseny, ami létezik a világon. Hát két helyre lehet még menni, a sivatagba és az Antarktiszra. A sivatag reális lehet, tehát az ilyen meghívásos verseny, Badwater, úgy hívják ezt a versenyt. Szerintem az, hogy ezt a Himaláját sikeresen véghez vittem, arra reális esély lehet, hogy oda meghívnak, ha szeretném, hogy meghívjanak, vagy egyáltalán nevezek a versenyre. A másik, hogy az Antarktiszon vannak még brutális ultraversenyek, ami úgy néz ki, hogy A-ból B pontba kell elmenni, 500 km, és az összes felszerelést egy szánkon húzod magaddal, csak itt az anyagi vonzat az már tényleg olyan szorzókkal rendelkezik, ami nem biztos, hogy össze fog jönni.
De például a sivatagi verseny az akár még a lábadnak is jobb lehet, nem? Mert ott azért azt gondolná az ember, hogy kisebb a megterhelés a homokban való futásnál.
Hát ott is ugye aszfalton megy leginkább, de sivatag közt, tehát normál úton, meg homokba. Hát az igazság, hogy a bokámban már nem sok porc van, úgyhogy a legjobb az lenne a vízbefutás, de ott meg nem rendeznek ilyet. Úgyhogy most még ilyen közeljövőbeni terv egyelőre nincsen.
Egészségileg akkor ezt hogy bírtad? Hány cipőt használtál el, mert ha ennyire fáj a bokád, ez akkor még elképesztőbb teljesítmény.
Hát a bokám az fáj, de hát azt tudtam, hogy fájni fog, meg igazából a felkészülést felkészülés alatt is fájt. Nyilván vannak olyan kezelések, itt elsősorban az injekcióra gondolok, amit nyilván úgy beszéltem meg az orvossal, hogy a verseny előtt egy hónappal adtak be ezt a hialuronsavas injekciót, amik ezeken a kopásokon segítenek, hogy igazából a versenyre azért valamelyest lejjebb vett ebből a fájdalomból. Amúgy három cipővel érkeztem a versenyre, de nem azért, mert hogy elkopik, vagy valami ilyesmi, hanem ha esetleg nagyon elázol, mert az idő az olyan volt, hogy 20 percenként volt, hogy 20 percenként változott, lehet sütött a nap, az utána meg felhőszakadás volt, de cseréltem cipőt, jó volt, a fél táv után valamikor a régebbi cipőmet átvettem, zoknit cseréltem, és az a jó érzés volt, hogy egy kitaposott cipőbe mentem tovább.
Ferenc Istvánnal beszélgettünk a Nemzeti Sportrádió stúdiójában, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 9-szeres válogatott labdarúgó vagy a Vasas erőnléti edzője. Amikor hazatértél a pokol futás után, akkor érezted azt a játékosokon, hogy nagyon tisztelnek, és még jobban hallgatnak rád, mert elég hitelesnek tűnik az az erőnléti edző, aki aztán 212 kilométert le tud futni.
Hát hála Istennek ilyen gondom nincs, hogy a játékosok ne tisztelnének, vagy ne ismernék el, amit csinálok. Rengetegszer kérdezgetik, meg nyilván látják is, hogyha futva érkezek edzésre, tudják, hogy Solymáron lakom, onnan befutni egy félmaraton, és akkor sokszor futva érkezem meg edzésre, vagy futva megyek haza. Nyilván ezt a játékosok látják, tudják, hogy én ezt a sportot szeretem és csinálom. Hát meg ki is emelném itt a játékosaimat, hogy amikor neveztem erre a versenyre, akkor ők erről tudták, hogy nekem bakancslistám, ugye ez több mint két év volt, és majdnem az egész nevezést, mert ugye ez sem egy olcsó verseny, majdnem az egész nevezésre összedobta a csapat a pénzt, úgyhogy igazából erre a versenyre mondhatom, hogy ők neveztek be.
Kértek utána cserébe élménybeszámolót?
Volt, igen, meg is tapsoltak, meg a mai napig, hogyha úgy egy-egy játékos elkap pályára kimenet, vagy edzés előtt, akkor mindig belekérdeznek dolgokba, hogy ezeket a szituációkat én hogy éltem meg.
Milyennek tartod egyébként a csapatot? Hol áll jelenleg a felkészülés? Ugye már nincs három hét a bajnokság rajtjáig.
Hát nehéz még ilyenkor mit mondani, ugye MB2-ből bajnokként jöttünk, de azt nem szabad elfelejteni, hogy azért az MB2 és MB1 között óriási különbség van. Nagyon kiélezett a 12 csapatos bajnokság, dolgozunk keményen, nagyon bízom benne, hogy jól össze fog állni a csapat, sikerült úgy gondolom, hogy erősíteni is a kereten, úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok a jövőt illetően.
Mekkora valójában a különbség fizikális paramétereket nézve az MB2 és az MB1 között?
Hát az igazság, hogy azt nem, azért nem tudom összehasonlítani, mert csak az enyémet látom. MB2-ben nincs központi mérés, nincs bekamerázva, hogy ezeket a fitness és különböző adatokat az MB2-be nem kapjuk meg, MB1-be viszont megkapjuk. Én úgy gondolom, hogy MB2-ben mi voltunk a úgymond a top csapat, nem véletlenül nyertük meg a bajnokságot, de MB1 azért más, ott nem mi leszünk a top csapat, mert rajtunk kívül van úgy gondolom, hogy jó pár csapat, akinek a játékos állománya, a költségvetése és a lehetőségei sokkal jobbak. Viszont mentalitással és hozzáállással el lehet tüntetni ezt a különbséget. Úgyhogy abba bízom, hogy a játékosaink ezt átérzik, és el fogjuk tüntetni ezt a különbséget.
Ezt az átállást segíti azért, hogy jó néhányan vannak a keretben olyanok, akik azért komoly NB1-es múlttal rendelkeznek?
Azt gondolom, hogy igen, mert nyilván aki komoly NB1-es múlttal rendelkezik, ott már az a játékos már más erőt képvisel. Amúgy meg a kupába, ugye a Puskás Akadémiával is játszottunk évközben, akit sikerült kiverni, utána Egerszegen, egy kiki meccsen búcsúztunk, tehát találkoztunk NB1-es csapattal, de nyilván azzal is tisztában vagyunk, hogy a kupa meccs ugye egyfordulós, tehát ott egy meccset játszol, itt meg minden héten NB1-es ellenféllel fogunk játszani.
Az egyéni sportoknál van olyan, hogy csúcsforma időzítés, amikor mondjuk Európa-bajnokságra vagy világbajnokságra készülnek. Nektek az, hogy a sorsolás úgy néz ki, hogy a Győrrel kezdtek július 25-én, vagy előtte vagy utána egy nappal, és utána a Ferencvároshoz látogattok, tehát az elmúlt bajnokság első két helyezetjéhez. Ez kell-e emiatt valahogy átalakítani a felkészülést ahhoz képest, ahogy mondjuk alapból csinálnátok, hogy nincs két-három fordulótok belemelegedni, hanem egyből a legnagyobb ellenfelekkel kell kezdeni?
Hát ugye, mivel az idő mindenkit szorít meg a versenykírás, így semmi más nem változtattunk attól függetlenül, hogy a Győrre és a Fradival játszunk. Igazából a bajnok és az ezüstérmes kupagyőztes, ugye velük kezdünk, ez tök jó, ez a játékost kell, hogy motiválja, hogy egyből összetudunk csapni a Győrrel, megmérettetjük magunkat a bajnokkal, utána a Ferencvárossal, ugye ezek a csapatok mennek a nemzetközi kupába is, nekik arra is kell figyelni, úgyhogy nem lenne baj, hogyha kicsit odapiszkálnánk nekik így az első két fordulóba.
Az megadhatná az alaphangot ahhoz, hogy a szezon utána szárnyaljon, és meglegyenek azok a célok, amiket kitűztetek?
Hát az nagyon jó lenne, ugye a jó kezdés után egy jó folytatást kell csinálni, de persze lehet humorizálni, de azt gondolom, hogy egy jó kezdés azért segítene a csapatnak a hitét, és az önbizalmát is növelni, és elhinni, hogy van keresni valunk NB1-be.
A stúdióban Ferenci István, 9-szeres válogatott labdarúgó, Vasaserőn léti edzője, akivel a hírek után folytatjuk a beszélgetést.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország Sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Lőrinc Tamás olimpiai bajnok! Gyere, Kristóf, egy jó beérkezéssel! Ez is térmes világ!
Olimpiai bajnok a magyar női kajak négyes! Fantasztikus versenyzéssel!
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Tonali a Tatanemhez igazolt, éles lőfegyvereket találtak egy menetrend szerinti buszban. Többfelé számíthatunk záporra, zivatarra. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
Sporthírek.
A Debrecen a csoportkörben kezdheti meg szereplését a női kézilabda Európa Ligában. A Váci NKS-e a selejtező első, az Esztergom pedig a második fordulójában kapcsolódik be a küzdelmekbe. A Debrecenen kívül mentesül a selejtező alul a címvédő francia Dijon. A Csikós Lucát és Szabó Annát foglalkoztató legutóbb ezüstérmes német Thüringer és a dán Ikázt is. A Tottenham Hotspur hivatalosan is bejelentette Sandro Tonali szerződtetését a Newcastle United-től. Az olasz válogatott középpályás klubrekordot jelentő átigazolási díjért érkezik Észak-Londonba. A brit sajtó értesülései szerint a Tottenham közel 100 millió fontot fizet. A közmédia vezetője Horváth András menesztette a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, Szöllősi Györgyöt. Ideiglenesen Somogyi Zsolt irányítja a jövőben a napilapot. A kiadott közleményben szerepel, hogy a Nemzeti Sport a jövőben a szerkesztői függetlenség, a szakmai hitelesség és a közszolgálati értékek mentén működjön. Az új vezetés a következő hetekben átfogó szakmai áttekintést végez a szerkesztőség működéséről, és megteremti a hiteles, kiegyensúlyozott és politikai befolyástól mentes sportújságírás feltételeit.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Pénteken hagyhatja jóvá a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Minden jel arra utal, hogy pozitív döntés születik, közölte a parlamentben az építési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid napi rendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat, és megalkotja az ehhez szükséges korrupcióellenes intézkedéseket, egyéb jogszabályokat. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőn délelőtt sürgősségi javaslatot nyújtott be a kormány nevében az alaptörvény 17. módosításáról, amelyet így holnap tárgyalhat a parlament. A tervezet szerint megszűnik Sólyog Tamás mandátuma, az országgyűlés pedig 30 napon belül új államfőt választ. Az alaptörvény tervezett módosítása elmozdítaná tisztségükből a 70. életévüket betöltött alkotmánybírákat, 12-ről 6 évre csökkenteni a mandátumuk hosszát, és visszavezetné az újraválaszthatóságukat. Az alaptörvény módosítása ellen és Sólyog Tamás államfő mellett szervez tüntetést csütörtök estére a Fidesz és a KDNP. Az ellenzéki pártszövetség szerint a bejelentett változtatások gyengítik a demokráciát, a jogállamot. Az alaptörvény 17. módosítása a többi között tartalmazza azt is, hogy megszűnjön a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása. Meghibásodott a szolnoki Hetényi Géza kórház MR készülékének hűtési rendszere, ezért jelenleg nem tudják elvégezni az MR diagnosztikai vizsgálatokat. Ezekért Debrecenbe, Hatvanba, Kistarcsára vagy Kecskemétre kell utazniuk a betegeknek. A kijelölt kórházak elérhetőségei megtalálhatók a Hetényi Géza kórház honlapján. Éles lőfegyvereket találtak egy koszovói rendszámú menetrend szerint közlekedő autóbuszban az M5-ös autópályán. A rendőrök és a pénzügyőrök az utasokkal teli járművet a Stráda Balástyai lehajtójánál egy pihenőben állították meg. A vezető melletti ülés alól 4 darab gázpisztolyból átalakított éles lőfegyver került elő. Az egyikben töltények is voltak. A busz egyik vezetőjét őrizetbe vették. Újabb őskő korszaki sziklarajzokat fedeztek fel Portugáliában. A kutatók a Coa völgyi régészeti parkban tárták fel a több mint 23 ezer éves véseteket, amelyek ökröket, borjakat, őzeket, lovakat és kecskéket ábrázolnak. A régészeti lelőhely 1998 óta a világörökség része.
Közlekedés.
Baleset történt az M0-áson az M5-ös felé Maglódnál. A 46-os kilométernél forgalomkorlátozásra számítsanak. A kialakult dugó meghaladta a 6 kilométert. Aztán szintén az M0-áson a zivataros időjárás miatt vizes útburkolat mellett lehet autózni. Emiatt vezessenek az időjárási körülményeknek megfelelően. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
Időjárás.
Amíg többfelé lehetnek záporok, heves zivatarok, utóbbiak veszélye miatt a Dunántúlra és a középső területekre riasztást adtak ki. Holnap országszerte sok napsütésre számíthatunk, számottevő eső nélkül. A szél megélénkül, időnként erős széllökések is előfordulhatnak. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos. A kánikula egyelőre nem tér vissza, a következő napokban 30 fok körüli csúcsértékek várhatók, és frissek lesznek a hajnalok.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatódik a Hazafutás itt a Nemzeti Sport Rádióban, a mikrofonnál Kreisz Bálint, és vendégünk továbbra is Ferenczi István, 9-szeres válogatott labdarúgó és a Vasas erőléti edzője. Az angyalföldi csapatról beszélgettünk az elmúlt percekben, és folytassuk velük is. Mik azok a célok, amit kitűztetek? Mivel szeretnétek zárni majd a szezont?
Hát én úgy gondolom, hogy nem lehet más a célunk, mint a biztos bennmaradás. Ugye, hogyha megnézzük, amióta a 12 csapatos NB1 van az országban, általában aki megnyeri a bajnokságot, az eleje az mindig leszakítja a mögötte levőket, és mondhatom, hogy mit negyediktől az utolsóig, ugye nagyon sokszor az utolsó fordulókba dőltek el, hogy ki esik ki, ki marad benn, ráadásul ugye most az utolsó előtti osztályozót kell, hogy játszon. Remélem, hogy ez minket nem érint, és stabilan bent tudunk maradni, mert az eddigi tapasztalatok az, hogy a negyedik és a bennmaradók még, tehát ugye a tizedik helyezetig ott nem nincs olyan nagy különbség a csapatok között, nyuanszni lehet, adott állapot, frissesség, úgyhogy remélem, hogy mi egy jó középmezőnyt el tudunk érni.
Itt, amikor az előző fél órában beszéltél mondjuk a saját versenyedről az elmúlt hetekben, és arról, hogy hogyan segített a csapat, az jött le, hogy azért nagyon szoros köztetek a viszony. Szerinted mi a Vasasnak a legnagyobb erőssége, hogyha mondjuk így a játékosokat nézzük, vagy akár a klubot is, mi az, amivel ez a csapat mondjuk kitűnhet a mezőnyből?
Hát remélem, hogy az egység és a csapat szellem, ami kitűnik. NB2-ből ez nagyon jellemző volt ránk, jó volt nézni a csapatot, együtt van a stáb és a játékos állomány. Az erősségünk lehet, hogy nagy mozgás nem történt a klubnál, elég bő a keretünk, mondhatom, hogy rendezett a háttér, normális körülmények között tudunk készülni, úgyhogy a vezetőség és a sportigazgatónk is mindent alárendel annak, hogy a csapatnak csak arra kelljen koncentrálni, ami a feladata.
Az, hogy végül csak egy az, aki biztos kiesik, és a 11. osztályozót játszik, ez bármilyen formában szerinted átalakíthatja a bajnokság dinamikáját? Mert az elmúlt években volt olyan, amikor viszonylag hamar eldőlt mind a két kieső hely sorsa, de volt olyan is, amikor meg mondjuk nagyjából az utolsó mérkőzések tétmérkőzések voltak, és élet-halál kérdést jelentettek. Milyen hatása lehet a bajnokságra az, hogy osztályozós rendszer lesz idén?
Hát jó kérdés, én is nagyon kíváncsi vagyok, mert ez a vélemény, amit mondtál, hogy az utóbbi években rendszerint az utolsó 2-3 forduló is úgymond idézőjelben vérre ment, hogy ki-ki meccset játszottak a csapatok. Ugye most, aki osztályzóra szorul, az MB2 második helyezettjével kell játszania. Egy fordulós meccset. Hát én úgy gondolom, hogy valamilyen szinten ez inkább az első osztályú csapatot talán segíti az MB2-esnek, azt gondolom, hogy így nehezebb lesz.
Térjünk rá a labdarúgó világbajnokságra, hiszen javában zajlik az esemény, közelítünk a legizgalmasabb mérkőzésekhez. Azért elég sok időt töltöttél az elmúlt hetekben a Himalájában. Mennyire tudtad figyelni a labdarúgó VB eseményeit kint?
Hát igazából meccset egyet sem láttam, amíg kint voltam, csak az összefoglalót és az eredményeket tudtam megnézni, amikor olyan helyen voltunk, hogy volt térerő, akkor meg tudtam nézni, úgyhogy de amióta hazajöttem, azóta nyilván láttam jó pár mérkőzést, de őszinte leszek, hogy ezek a elszórt időpontok miatt én nem kelek fel 2-kor, meg sajnos sokszor elalszom a 11-es kezdésnél is, úgyhogy az időpontok miatt így jóval kevesebb mérkőzést látok én is, mint egy megszokott VB-n, vagy EB-n.
Ez az első olyan torna, ahol 48 csapat küzd egymással. Te erről a lebonyolításról mit gondolsz? Mi volt mondjuk az első reakciód, mikor évekkel ezelőtt ez biztossá vált?
Nyilván örültem neki, de csak azért, mert így nekünk is több esélyünk van kijutni. Hát nyilván elszomorít az a része, hogy szerintem a magyar válogatott rengeteget fejlődött, rengeteget léptünk előre, és bosszantó, vagy elszomorít engem egy kicsit, hogy nem jutottunk ki, és közben meg nem minősítve őket, de hogy gyengébb csapatok, mint a magyar, ki tudtak jutni, mert más honnan kellett nekik kikerülni, más selejtezőket kellett nekik megívni. Nagyon kíváncsi lettem volna a magyar válogatottra, hogy mit tudott volna produkálni ezen a világbajnokságon.
Szerinted lettek volna olyan csoportok, ahol komoly sikereket és bravúrokat lehetett volna elérni, hogyha mi vagyunk ott mondjuk egy másik európai csapat helyett?
Én biztos vagyok benne, hogy igen, mert a válogatott bizonyította EB-n is, a Nemzetek Ligájába is, hogy nagyobb nevű csapatokat is meg tudtunk verni, meg tudtunk szorongatni, és nyilván egy önbizalommal, erővel duzzadó csapat, egy egységes csapat, mint ahogy több kis csapat is bizonyítja a VB-n, tud meglepetéseket okozni.
Az egyik negatív meglepetés európai szempontból a török válogatott volt, amely két forduló után búcsúzott, és talán az első kieső volt. Te játszottál ott néhány hónapot 2005-ben. Mit gondolsz az ő szereplésükről? Számodra is váratlan volt az, hogy ennyire leszerepeltek, talán lehet ezt a szót használni.
Hát szerintem ez mindenkit meglepett, mert hogyha megnézed a török csapatnak a keretét, mondhatom azt, hogy majdnem mindegyik játékos top csapatban játszik, nemzetközileg elismert játékosokról beszélünk, de pont az ő meccsüket láttam, amikor rengeteg helyzetet kidolgoztak, mégse tudtak nyerni, szerintem ez nekik óriási csalódás, hogy így végeztek, de szerintem én ide venném a németeket is, mert szerintem ők se így tervezték ezt a világbajnokságot.
Erőléti szempontból ez is egy érdekes kérdés, hogyha már így a németeket szóba hoztad. Nehezebb az, hogy úgy kell edzeni a játékosokat, vagy felkészíteni a játékosokat, hogy most már nem 4, hanem 5 kieséses mérkőzés van az egyenes kieséses szakaszban, tehát aki tornát szeretne nyerni, az 5-ször már nem hibázhat, és sokkal hosszabb nyilván ez az időszak is. Ez egy felkészítést mennyire befolyásol, vagy alakít át?
Hát úgy gondolom, hogy ezek a játékosok, akik top bajnokságokba játszanak, és bajnokság végén bemennek a válogatottba, ott már fizikálisan inkább a frissítéseken van a hangsúly. Fizikálisan nem nagyon tudsz hozzátenni, nyilván edzeni kell, de még amellett, hogy játszanak 5 meccset, én úgy gondolom, hogy ezek a válogatottak inkább a frissítésről, hogy szellemileg tiszták legyenek, fejbe tiszták legyenek a játékosok, inkább ezeken van ilyenkor a hangsúly.
Ferenc Istvánnal, a Vasas erőnléti edzőjével beszélgettünk, a mikrofonnál Kreisz Bálint. az sem jelenthet problémát mondjuk, hogy a csoport mérkőzéseknél vannak olyanok, ahol elég nagy a különbség a játékosok között, mondjuk Németország Curaçao, de lehetne még pár példát mondani. Tehát, hogy az nem mindig lehet mondjuk úgy belőni a játékosok pihentetését, hogy az mindenki számára kedvező legyen.
Hát nyilván egy német vagy bármelyik válogatottnál, tehát olyan stáb létszámmal dolgoznak, hogy az a feladatuk összerakni, de amire az előbb is utaltál, nyilván vannak az úgymond idézőjelben a kisebb csapatok, akik nagyon éhesen érkeztek meg erre a világbajnokságra, akik eddig még nem szerepeltek világbajnokságon, és bizonyították azt, hogy nem egyszerű őket legyőzni. Tehát hiába nagyobb név a válogatott, ugye mentalitás, stabilak, nagyon szűkek, rengeteget futnak, párharcoznak, elég, ha most a Paraguayt vesszük, ahogy fociztak a franciák ellen, nem mondom, hogy szépen fociztak, de minden eszköz bevetettek annak érdekébe, hogy megnehezítsek a franciák dolgát, és a kis csapatoknak ez fegyvere lehet.
Játékosként mekkora a különbség lélektanilag egy olyan mérkőzés között, ami mondjuk bajnokságrendszerben zajlik, itt a csoportmérkőzésre lehet gondolni, ahol van javítási lehetőség, és mondjuk egy kupa mérkőzésnek is számít egyenes kieséses meccs között, ahol meg tudod, hogyha nem te nyersz, akkor számodra véget ért a torna.
Hát nyilván a bajnokság sokkal jobb és egyszerűbb, mert ahogy mondtad, most, hogy nyilván vereség benne van, még akkor is, hogyha jól játszol, de tudod mondani, oké, gyerekek, fel a fejjel, mert lehet, hogy mondjuk a szombati után már szerdán jön a következő forduló, szerdán, hogyha ki tudod javítani, akkor feledésbe merül minden, visszatérsz a helyes útra, és mész tovább. Ellenből az ilyen kupa, vagy ezeken a nagy tornákon, ugye az egyenes kiesésbe egy apróbb hiba a csapatszinten, vagy egyénileg valaki hibázik egyet, gólt kapsz belőle, vagy nem úgy alakul az egész, és akkor igazából az egész csapatnak a munkája kárba veszik, tehát azért az jóval nehezebb.
Melyek voltak azok a kis csapatok, amelyek pozitív benyomást tettek rád, mert néhány válasszal ezelőtt ezt is elkezdted így mondani, azokon a mérkőzéseken nyilván, amiket mondjuk tudtál figyelni.
Hát a zöldfoki szigetek szerintem mindenképp meglepetés, ahogy szívták magukat, ahogy az argentinok ellen játszottak. Nekem, bár nem számít kis csapatnak, Kanada is meglepetés volt, ahogy szerepeltek a VB-n, vagy ahogy fociztak. Meg igazából, ami még számomra is meglepő, ugye a norvégok, tudom, hogy sötét lónak lettek kikiáltva, de aki először kitalálta, hogy a norvégok sötét ló, igaza lett, mert tényleg menetelnek.
A nagysztárok helyzete is egy érdekes dolog, mert a torna előtt sokan beszéltek arról, és nem is tűnt feltétlenül alaptalannak, hogy a játékosok túl vannak terhelve, és lehet, hogy ez a világbajnokságon visszaüt. Ehhez képest Kylian Mbappé 7 gólos, Erling Haaland 7 gólos, Lionel Messi 7 gólos, Harry Kane 6 gólos, Dembélé 4 gólos, és lehetne sorolni elképesztő, amit a világsztárok nyújtanak. Hogy lehet az, hogy egy ilyen sűrű év után 60-70 mérkőzéssel a lábukban ilyen szinten tudnak játszani ezek a játékosok?
Hú, de jó téma. Nyilván az nem kérdés, hogy ezek a játékosok, akik ilyen bajnokságban játszanak, és stabilan, kezdőként, azok fizikálisan top állapotban kell, hogy legyenek. De itt nyilván, amikor a szezon végén még mész edzőtábor, és utána kiutazol Amerikába, esetleg ott is magaslati különbség, időeltolódás, tehát mentálisan is borzasztó erősek ezek a játékosok, és nagyon sikeréhesek ezek a sztárok. Most én azt veszem észre a VB-n, hogy húzzák a saját csapatukat. Tehát eszmélet, amit a Haaland műve, Harry Kane, amit védekezésbe, ami munkát beletesz, a csapatmunkába védekezik, és akkor még ráadásul rúgja a gólokat, viszi a csapatot a hátán, Mbappé is ilyen szezon után, szóval nem véletlenül vannak ott, ahol vannak.
És itt azért a nagy sztárok közül sokan ismerik is egymást személyesen, vagy jó kapcsolatot ápolnak. Annak is lehet egy ilyen hatása, hogy amikor mondjuk Messi bekezdett egy mesterhármassal, akkor a többiek is ezt látták, és ez is ilyen extra motivációként hat, tehát így picit egymást is húzhatják ezek a világsztárok?
Nyilván követik egymást, de szerintem ez a rivalizáció inkább csak a Messi-Ronaldóra érvényes, amit ugye a sajtó is és a média is állandóan kezelés és figyelem központjává teszik. Nem tudom, azt lehet, hogy Harryként is plusz motiválja, hogy az Mbappé ennyi gólos, de ugye sajnos nem ismerem egyiket se, úgyhogy meg nem is írnak ezekről a párharcokról olyan sok mindent, úgyhogy ebben nem tudok úgy állást foglalni.
A gólövőlista első 4 helyén álló játékosoknak a nemzetisége francia, norvég, argentin és angol. Itt azért könnyen lehet, hogy ebből a 4 felsorolt nemzetből legalább egy, de akár 2 is bejut majd a döntőbe, ami azt jelenti, hogy július 19-ig formában kell lennie. Utána meg augusztus közepén, végén legjobb esetben is kezdődik a szezon. Nem lesz egyszerűnek egy ilyen hátulütő dolga, hogy most lejátszottak 60-70 mérkőzést, egy 8 mérkőzéses világbajnokságot, alig tudnak pihenni, kell kezdeni a felkészülést. Tehát ezt lehet csinálni a végtelenségig?
Hát nyilván a végtelenségig nem, de nagyon jó fel vannak készítve a játékosok, meg a VB után biztos vagyok benne, hogy meg fogják kapni a kellő pihenőt. Általában ezeket a nagy tornákon a játékosok, főleg akik a végsőkig menetelnek, rendszerint az első 2-3 fordulóban nem szerepelnek az adott bajnokságba, úgyhogy meg fogják kapni a megfelelő pihenőt. Az már más kérdés, hogy neki egyből, ahogy a bajnokságba játszani fog, egyből a top formát kell felvenni, tehát nem lesz neki nagy finomítási lehetősége, de pont azért vannak ezek a kvalitású játékosok, hogy ezeket megoldják.
Te, aki egy teljesen más közegben dolgozol, akár bajnokság, akár országszinten, tudsz bármi praktikát ellesni, vagy figyelni abból, hogy ezek a játékosok hogyan vannak felkészítve, hogy mik azok a dolgok, amikkel még tovább tudják bírni a játékot, amit úgy át tudsz ültetni a saját munkádba?
Hát igazából most nyilván az, hogy meccsen mit csinálna az adott csapat, abból most nem tudsz következtetést levonni, az inkább már taktika, tehát hogy ők most fizikálisan hogy vannak felkészítve, de az látszik, hogy most már minden csapat, még úgymond a kis csapatok is, hogy egész pályán letámadnak, kiürítik a saját térfelet, mennek, pressingelnek, hogy nyilván aki ezt csinálja, az egyértelmű, hogy jó állapotba kell, hogy legyen. Amúgy meg már a mai világban annyi videó, annyi fórum, platform elérhető, hogy majdnem, hogy betekintést tudsz kapni a komoly csapatoknak is egy-egy edzésébe.
Nagyon sokáig voltál aktív labdarúgó, 1995-től kezdve egészen 2020-ig. Sejtem a következő kérdésemre a válaszodat, de azért akár a fiatalabb hallgatók számára is érdekes lehet. 1995 óta, mióta mondjuk elkezdted a profi futballt, a mai napig mennyit változott fizikális szempontokból a labdarúgás világa?
Hát én úgy gondolom, amikor én fiatal voltam, meg bekerültem NB1-be, nagyon sokat edzettünk, de szerintem nem volt ennyire szervezett, mint most, nem volt ennyire tudatos a munka, mint most. Szerintem gyorsabb lett a játék, még inkább fizikális, úgyhogy nagyon gyors lett a játék, viszont az egyéniségek kikoptak, nincs annyi egyéniség, vagy olyan kvalitású játékos, mint amikor én fiatal voltam, és mennyi játékosra fel lehetett nézni, ezt most egy kicsit hiányolom.
Ez amiatt is lehet, mert hogy a tehetség már kevésbé meghatározó tényező pont emiatt a megnövekedett fizikalitás miatt?
Lehetséges, hogy ez is benne van, hogy el tudod tüntetni az apró különbségeket, úgyhogy simán benne van, hogy ez is közrejátszik.
Emiatt is lehet talán mondjuk Udesin Folt, akár Erling Haaland, akinek a feljátéka kiváló, vagy Kylian Mbappé. Beszéltél a Messi Ronaldo éráról, szerinted a következő 10 évet azért az ő versenyfutásuk mondjuk meghatározhatja nagyjából hasonlóan, mint Messi és Ronaldoé, vagy mivel ez már egy másik labdarúgás, ezért ez nem lesz annyira meghatározó mondjuk.
Hát én nem tudom, hogy megérjük-e, hogy két ilyen labdarúgót, mint a Messi és Ronaldo látunk-e még két ilyen párharcot, ilyen rivalizálás, és nem az, hogy 2-3 éven keresztül, hanem évtizedeken meghatározták az egész labdarúgást, ezt az egész versengést. Nyilván a következő korosztály az Mbappé és a Haalandot ide lehetne mondani, ugye sokan mondják a Vinicius, de én úgy gondolom, hogy nem tudják megközelíteni jelenleg a Messit és a Ronaldot.
Cristiano Ronaldo néhány órával ezelőtt bejelentette, hogy az idei az utolsó világbajnoksága, amit azért lehetett sejteni, de most erősítette meg hivatalosan a portugál világsztár. Ma a spanyolokkal játszanak, ami egy elég nagy rangadó lesz. Akár az is elképzelhető, hogy Cristiano Ronaldo utolsó világbajnoki mérkőzése. Mire számítasz mondjuk ezen a találkozón, és akár Ronaldo szerepét tekintve is?
Hát én arra számítok, én szeretem a Ronaldót, és nagyon örülnék, hogyha a portugálok nyernék a VB-t, de igazából csak azért, hogy Ronaldónak akkor igazából összejönne az, amiről mindig is álmodik, és akkor ő is lehetne világbajnok, mint Messi, amúgy az angoloknak szurkolok. De simán benne van, mi olyan spanyolokat nézve nagyon jó fociztak, hogy Ronaldónak ez az utolsó VB meccs, azt nem mondom, hogy válogatottban is az utolsó, mert valószínű, hogy nyilván egy búcsú meccs, vagy még lehet, hogy a selejtezőkön is játszik, de én úgy gondolom, hogy ha portugálok ma kikapnak, akkor Ronaldo szerintem a válogatottól vissza fog vonulni.
Ennyire sokat számít nála az, hogy hogyan sikerül ez a VB így a jövőt tekintve?
Hát nyilván jobb lenne őt megkérdezni, csak találgatok, de szerintem ez simán benne van.
Portugália és Argentina külön ágon van, nagyon sok mindennek kell addig történnie, de hogyha mondjuk ez a két csapat találkozna a döntőbe, az egy korszak tökéletes megkoronázása lenne?
Abszolút.
És a nagy csapatokat tekintve, Franciaország már biztosította a helyét, a legjobb nyolc között Marokkóval fognak találkozni, de hogyha azt nézzük, eddig 4-8 negyed döntősünk van, és ebből 3 európai. Pedig a csoportkör alapján nem feltétlen az volt kikövetkeztethető, hogy Európa ekkora dominanciában lesz. Hogyan állnak a földrészek egymáshoz viszonyítva, akár mondjuk erőllétben, akár játéktudásban? A következő évek is afelé mutatnak, hogy Európa fókuszú lesz a labdarúgás, vagy zárkóznak fel a különböző térségek?
Hát szerintem még mindig Európa vezet ilyen szempontból. Az európai csapatok a legerősebbek véleményem szerint. Itt vannak a legerősebb bajnokságok, a legerősebb kupasorozatok, és nyilván ez ugye azzal lesz azonos, hogy a válogatottak is a legerősebbnek kell szinte, hogy legyenek.
Ferenc Istvánnal beszélgettünk az elmúlt egy órában. Hamarosan folytatódik a Hazafutás a Nemzeti Sportkörrel. Köszönjük szépen, hogy itt voltál a stúdióban.
Én köszönöm, sziasztok!
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szép szilánk szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt felre, a pulzusomat mérte, míg én kérleltem őt, adj még időt. De a homokóra csak pereg tovább velünk egy életen, átfutottunk sok galaxison és csillagrendszeren, de bármennyit nézem az üstökös mezőt, csak őt látom őt. L'amour toujours, nem fakul már sohasem. L'amour toujours, te vagy a végzetem. Pedig volt közöttünk szimbiózis, barátságból szerelem. Tuna parti séták, boldog hajó út a tengeren. Csokoládé apcsók, mézes kalács, soká. És elképzeltünk mindent, jó nagy esküvő lakodalom. Három gyerek szaladgált a fejünkben az udvaron. Esti matinék, közös hagymaputolás, véget nem érő adás. L'amour toujours, nem fakul már sohasem. L'amour toujours, te vagy a végzetem. Nem fakul már sohasem. L'amour toujours, te vagy a végzetem. Emlékszem még pontosan, hogy ott azon az éjszakán smaragdzöld íriszében tükörképem nézett rám. Szólt a buszsofőr, kiszállás, végállomás. L'amour toujours, nem fakul már sohasem. L'amour toujours, te vagy a végzetem. L'amour toujours, nem fakul már sohasem. L'amour toujours, te vagy a végzetem. Szerintem egy teknős béka vagyok, szerinted majom, de kétség sem fér hozzá, hogy te egy kaméleon. Először ártatlan bárány felül, majd eső. Most hatástalan mindenféle érzéstelenítés, a lelki fröccs nem működik, a vodka árt, a sör kevés. Az utcáról hallom, ahogy zokog egy gitár, későre jár. L'amour toujours, nem fakul már, sohasem. L'amour toujours, te vagy a vész.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
15 óra 59 perc a pontos idő, köszönti Önöket a műsorvezető Kreisz Bálint. Megkezdjük a Nemzeti Sportkör mai kiadását. Vendégeink Csisztus Zsuzsa, a Nemzeti Sportrádió műsorvezetője, Ballai Attila, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője, és Szűcs Miklós, adásunk szerkesztője, illetve a Nemzeti Sport vezető szerkesztője. Ferenc Istvánnal, a labdarúgó világbajnokság aktualitásaival zártuk le beszélgetésünket néhány perccel ezelőtt, és most nagy részében az adásnak a labdarúgó világbajnoksággal fogunk foglalkozni, hiszen azért történnek az események június 11-e óta, szünnap nélkül, és bőven vannak olyan történések, amik témát szolgáltatnak, de azért beszélgettünk majd, ha lesz rá idő, akkor teniszről is, és egyéb fontos eseményekről. Kezdjük a labdarúgó világbajnoksággal, hiszen az elmúlt órákban Norvégia 2-1-re legyőzte Erling Haaland 2 góljával Brazíliát, így egy újabb világbajnok búcsúzott. Mit gondoltak erről a mérkőzésről? Mennyire lepett meg titeket a játékképe? Az, hogy Brazília büntetőt rontott, majd aztán, ahogy a norvégok Haaland zsenialitását kihasználták. Attila?
Az, hogy Brazília büntetőt ront, az 1986 óta nem fordult el a világbajnokságon, tehát e tekintetben meglepő. Ugyanakkor ilyen rosszul gyáván elvégezni egy büntetőt, nem is értem, hogy miért áll az oda, aki azt gondolja, hogy így fogja rugni. Az, hogy Norvégia meg tudta nyerni ezt a meccset, az messze nem akkora meglepetés, mint lett volna 20-30 évvel ezelőtt. Újságörői pályam elején 1990-ben ott voltam Bergenben, a norvég-magyar EB-s rejtezőn, a 0-0-0-át játszottunk, és óriási cirkusz lett belőle, hogy már ezeket a kutya norvégokat se tudjuk megverni, hát az még egy más világ volt. Tehát, ahogy szoktam mondani, ez a norvég csapat angol futballt játszik. Átrugja a középpályát, ahol az ilyen képességű csapatok egyébként átmennek 10 passzal, és a 6-7-et elrontják, és már az ellenfélre labda, ők átrugják. És van egy olyan csatáruk, aki tényleg egyegyezni is tud, mindent tud, egy ilyen Ibrahimovic-szerű, egészen elképesztő, ahogy érkezett az első gólnál fejelni, ahogy azt a másodikat tudatosan kötényben előtte hosszúra. A brazil csapat pedig belesüppett a világfutballba. Tehát ami a brazil csapatnak az erénye volt, az a bizonyos régi brazil harci játék, ez a Jinga, az 50-es évektől kezdve, ez a Garincha, Didi, Vava, Pelé, aztán később ugye Jairzinho, aztán Romário, Ronaldo, Ronaldinho, még Vinicius sincs a közelükbe se, pedig egy extra klasszis, de nincs a közelükbe se. Úgyhogy ez a brazil csapat, ez sajnos nem tud már többet, mint a világfutballnak a nagy csapatai. A norvégok pedig a selejtezőben 8 meccsből 8-at megnyertek, 37-5-ös gólkülönbséggel zártak, azt hiszem, és 3-0-ra meg 4-1-re takarították el az olaszokat. Tehát ez a csapat, ez már nem lehet azt, hogy óriás ölő, mert maga az óriás, és egy óriás egy másik óriást könnyebben megöl.
Én azt gondolom, hogy ez a Norvégia most a Horvátország. Tehát tulajdonképpen azt látjuk, ami történt nagyjából ugye 2 ciklussal ezelőtt a kis horvát csapattal. Kis nemzet, nagy ambíciókkal, rendkívül jó időzítéssel, kifogva tényleg Erling Haaland szakmai csúcsát pont a világbajnokság idején. Most gondolok itt nyilván a fizikai, mentális, minden szempontból ugye szakmai zenitre a pályafutása szempontjából. Persze ez nem jelenti azt, mert még meglehetősen fiatal, hogy nem lesz ott, de hogy már beért annyira, tisztában van nyilván annyira a képességeivel, hogy mindezt tökéletesen tudja időzíteni egy ilyen ilyen világeseményen is. Van olyan eset, amikor úgy tényleg minden összejön, és Norvégiáról azért szerintem ne felejtsük el, hogy mi beszéltünk itt ebben a körben is, és számos mindenféle elemző beszélgetés során a világbajnokság előtt, mint a fekete ló, de az a várható meglepetés csapat. Tehát Norvégiát már akkor is így emlegettük, hogy ott azért van egy potenciál, és hát most az a helyzet van, hogy elképesztő flót fogott ki ez a norvég válogatott, és ezzel szemben pedig Brazília nyilvánvalóan egy, nem csak az elmúlt években, hogy kapitányokat váltó, de mindenképpen a maga nemében sajnos mindenféle fajta problémával küszködő csapatképét mutatja, amelyiket jelen pillanatban még, aztán, hogy a jövőben lehet-e, Carlo Ancelotti sem tudott ráncba szedni ilyen szempontból, sőt, mi többen azt gondolom, hogy ami nekem a legmeglepőbb volt, hogy a világ egyik legnagyobb taktikus, a Carlo Ancelotti valahogy, mintha pontosan ebben hibázott volna adott esetben, akár a seréket tekintve, akár az, hogy nem találta meg azt a fajta karakterét ennek a válogatottnak, hogy mit is kéne játszani annak a Brazíliának, amivel igazából eredményes lehet, még akkor is, hogyha mondom, tehát nyilván ez a norvég válogatott valószínűleg nem csak a statisztika alapján, de most egy olyan egységet mutat, és annyira szerencsés együttállása a csillagoknak, Hollandnak a csúcspályafutás, és az őt kiszolgáló nyilvánvalóan csapattársak, tehát itt a kapustól elkezdve bárkiről beszélgethetnénk, ami ezt eredményezte. Elképzelhető, hogy ezt a norvég csapatot mondjuk egy ilyen mérkőzésen lehet, hogy egy másik nagy nemzetbéli sem tudta volna megállítani. A brazilok most nem tudták.
Ugye Attila mondta, hogy ez a norvég csapat angol futballt játszik. Ez igaz, viszont a brazil csapat nem játszik brazil futballt. Szerintem ez volt a legnagyobb problémája ennek a világbajnokságnak, és már egy jó ideje nem játszik, nem csak ezen a VB-n. Tehát ha belegondolunk, hogy 2002-ben nyertek legutóbb világbajnokságot, most azt számolgattam itt fejbe, hogy azóta eltelt, hogy a 24 év, azért az elég sok, és ez alatt attól volt talán a legközelebb, amikor kaptak egy hetest a németektől az elődöntőben, hogy odaérjenek valahova, egyébként nem nagyon tudnak, úgyhogy nem igazán érzem a mostani brazil futballban azt, hogy amiért egyébként szerettem, én nagyon nagy kedvelője vagyok a brazil futballnak. Ugye amikor elkezdtem nézni, ugye volt az a bizonyos 82-es világbajnokságon, ugye azt már talán többször is elmondtuk, hogy szerintem is az volt minden idők legjobb olyan válogatottja, amelyik nem nyert világbajnokságot, a 82-es brazil csapat Szokratesszel, Zicoval szenzációs volt. Aztán utána ugye 2002-ben jöttek Ronaldóék, az is egy valóban egy szenzációs csapat volt, nagyon jó játékosan Ronaldinhótól kezdve Rivaldo, tehát az egy nagyon, nagyon erős keret volt, és hogy azóta valahogy nem találnak ilyet. Neymar ugye jött, aki azért tehetsége után lehetett volna akkor a világsztár, mint akár Ronaldo, de talán a mentálisan, fejben, akaratban talán nem volt annyira jó és erős, és Viniciusban, ahogy Attila is mondta, ő ebben a mezőnyben kiemelkedik a brazil csapatból, de ha a brazil futballt nézem általában, ő nálam egyébként nincs benne majd a top 10-be, tehát brazil futballistákat tekintve.
Mindhárman nagyon érdekes gondolatokat mondanátok, én Vinicius-szal folytatnám, már csak azért is, mert a kiesés után szinte egyből bocsánatot kért a szurkolóktól, és egy elég megosztó személyiség, amit mondjuk a Real Madridban a pályán mutatott viselkedésével érdemelt ki, elég sokan kritizálják, még akár a csapat szimpatizánsai is. Meglepett titeket az, hogy most ebben az esetben viszont egyből odament, bocsánatot kért a szurkolóktól, kiírta ezt a fajta sajnálatát. Ez egy olyan fajta karakterjegy, amit eddig nem szokhattunk meg tőle?
Szerintem más arcát mutatja a brazil válogatottban, mint a Real Madridban. A Real Madridban benne van az a nemesi gőg meg arrogancia, ami előbb-utóbb rátapad az emberre szerintem, hogy oda szerződik. A brazil válogatottban viszont benne van az a gyerekkori, az az emlék szerintem, ő még ösztönszerűen tanult meg futballozni. És az ellenfelekkel is egészen más a kapcsolata, hogy megölel egy játékost, egymásra mosolyognak, hogy igen, leszereltél, nem volt szöglet. Egészen más lesz az ember a brazil válogatottban. Még amit Miki mondott, az a 2002-es VB győzelem, és ha belegondoltok, a negyeddöntőbe Szímen kapitális hibája kellett ahhoz, hogy az angolok ellen fordítsanak. Az elődöntőben a törökök megizzasztották őket, a döntőben Oliver Kahn élete legrosszabb teljesítményét nyújtott, és Brazília gyakorlatilag két klasszis kapus hibájnak, Szímen és Kahn hibájnak köszönhetően, hát világbajnak már akkor is. Tehát a korábbi, igen, a 82-es csapat, de hogyha megnézed a 70-es VB döntőn a negyedik brazil gólt, olyan gól nincs is. Tehát olyat ma már ember nem tud lőni, mint ahogy azt a támadást végigvitték. És még annyit már csapunk egy kicsit, bocs, csak Zsuzsi mondta, hogy flóba vannak, hogy mit ad Isten, amikor a 98-as VB-n ott volt a Marseille-be a brazil-norvég meccsen, a norvégok akkor is 2-1 nyertek, és Tóri André Fló volt a győztes gól szerző, akit egyébként a norvégok akkor Flonaldónak hívtak. Hát ő a Haalandtól nagyon messze van.
Igen, érdekes dolog ez. Kicsit úgy érzem, hogy ez egy sok szempontból olyan, kicsit olyan szedetvedet lett ez a brazil válogatott. Tehát nyilván sérülés is, adott esetben Rafinha-ra gondolok, és sok más. Azért persze úgymond ütött sebet ezen a csapaton, tehát nyilván nem lehetett a teljes harci mi voltában pályára állítani őket. De mondom, én leginkább azt a problémát, ugye azt látjuk, és én most körbenéztem itt nagyjából a nemzetközi sajtóban, hogy vajon mi fog történni Ancelottival.
Akivel ugye 2030-ig szerződést hosszabbítottak még.
Amiben igen, ez így van, sőt, hát ezt a világbajnokság előtt tették, tehát mintha már előre ittak volna egy kicsit a medve bőrére, hogy ez bár tudnánk egy ilyen magyar példát is mondani, ez hasonlatosat, hogy valakivel egy világbajnok selejtező vége előtt már kötöttek szerződés hosszabbítást, de most nem szeretnék elkalandozni erre. De az látható, hogy ezért a brazil futballnak egy nagyobb arányú megújulásra van szüksége, és én azt gondolom, és most például a több nemzetközi portálon, most legutóbb éppen az ESPN-en kalandoztam el, ahol brazil véleményeket idéznek, és azt mondják, hogy bíznak benne a továbbiakban is, és hagynák őt dolgozni. Tehát, hogy talán, mintha ő lenne az a szakember, akiről azt gondolják, hogy ez az idő a mostani széttöredezettségében a brazil futballnak, mert azért érdemes megnézni, hogy azért olyan és olyan számú és akkora kaliberű brazil játékossal nincs tele mondjuk az európai élvonal, mint amihez esetleg régen hozzászoktunk, hogy azt lehetne mondani, hogy úristen, kit hagyjon ki Ancelotti, fú, ki mindenkit, hogy egy második ugyanilyen eresztést még otthon kellett hagynia, mert egyébként amúgy valóban egy egészen elképesztő, hanem tényleg így van, hogy van néhány fölfelé kilógó egyéniség, ugye van egy tényleg egy fáradt, de ugyanakkor óriási nimbuszú Neymar, és adott esetben pedig sok-sok nem túl kimagasló egyéni teljesítmény, amiből itt most a nem túl kimagaslót szeretném kétszer aláhúzni. Úgyhogy az a kérdés, hogy szerintem a jövő szempontjából vajon mennyire lesz bocsánatos ez a mostani óriási hiba, mert ezt nyilván nem lehet botlásnak nevezni Ancelotti személyében. Egyelőre azt látom, hogy nyilván nem tudjuk a feltételeket, hogy mennyibe kerülne mondjuk őt elküldeni, vagy milyen lelépési pénz mellett, de az biztos, hogy lehet, hogy egy hosszabb távú tervezésben, vagy újra gondolásban, újra tervezésben gondolkodnak a brazilok. Aztán persze a brazil szurkoló lélektanát ennyire meg nem ismerhetjük, úgyhogy ez megint egy másik kérdés.
Bocs, még annyi, hogy szerintem azt, amit mi hiányolunk a brazil futballból, azt az ősi szenvedélyt, zabolátlanságot, virtuozitást, azt ha valaki, akkor Ancelotti nem fogja megadni nekik, mert nem engedi, mert nem abban a futballban nevelkedett. Igen. Nagyon érdekes és tanulságos, egyrészt egy Pelé film, másrészt az 58-as világbajnokságról egy ilyen félig dokumentumfilm, de ami amúgy a brazil első világbajnoki címét nyerte. És az első meccseken megpróbált európai futballt játszani, mert azt mondták, hogy 54-ben, és hogy a felemelő hallani, hogy mondják, hogy ahogy a magyaroktól kikaptunk 54-be, hogy olyanok voltunk, mint egy ilyen horda, hogy gyerünk, csak szépen európai módon futballozunk. És szenvedtek. Döntetlen játszottak az angolokkal. Nagy nehezen megverték a szovjeteket. A negyed döntőbe 1-0-ra verték meg West. 1-0-ra West. És akkor állítólag Vicente Feola azt mondta a szövetség kapitány, hogy gyerekek, tévedtem. Játszátok azt, amit tudtok. Futballozatok. És aki később a Juventusba állt, a Fini néven híresült el, Mazzola néven, akkor még brazil válogatott játékos volt, oda ment Pelez, és azt mondta, hogy kicsi, csináld azt, amit tudsz. És ezután jött két meccs.
Igen.
5-2-re verték a franciákat, 5-2-re verték Svédországot, a 10 gólból Pelé 5-öt lőtt.
Én csak nem vagyok benne biztos, ha most egy pillanat alatt, vagy akár ezelőtt a meccs előtt mondjuk Ancelottit kicserélték volna egy neves brazil szakvezetőre, aki mondjuk ezzel küldte volna őket pályára, hogy a gyerekek most legyen brazil foci, tényleg Norvégia ellen is csináljátok, amit tudtok meg, amit gyerekkorotok óta tanultatok, mert ugyanakkor szerintem pontosan egyfajta koncepcionális alapvetés hiányzik most ebből a brazil csapatból. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy ők ezt maguktól meg tudták volna oldani.
Igen, és szerintem azért sem, mert ugye ellentétben az 58-as csapattal, ugye a többség ugye Európában futballozik, és ezt a fegyelmezettséget gyakorlatilag megtanulják már
egész fiatal. Rájuk kerültek az európai rendszer.
Igen, abszolút. Tehát nem is biztos, hogy egyébként a mostani brazil keret tagjai alkalmasak lennének arra, hogyha valóban szabadjára engedik őket, na játszatok brazil futballt, hogy akkor nem tudom én, a fülükön táncoltatják a labdát, meg ilyeneket. De egyébként ugye az is érdekes szerintem, hogy ugye szó volt róla, hogy Ancelottival meghosszabbították már a VB előtt, de ugye a VB selejtezőkön sem villódott a brazil csapat, tehát tulajdonképpen ő nem kaptak zsákba macskát ilyen szempontból, tehát tudták, hogy nem ment igazán jól, és ennek ellenére hosszabbítottak, tehát ez is ezt erősíti, hogy ők véletlenül hosszú távon gondolkodnak benne, ő benne bíznak, hogy valamilyen szinten rendszerbe szedi a brazil csapatot, és azt szerintem ők pontosan tudják, hogy ő nem az az edző, aki brazil futballt fog velük játszatni.
Lehet, ez egy rövidebb téma lesz, de Neymar is megosztó volt a világbajnokság kapcsán, ugye kivitte őt Ancelotti, aztán kevesebbet tudott játszani, mint a sokan remélték, majd tegnap bejelentett, hogy ez volt az utolsó válogatott mérkőzése. Az ő szerepéről mit gondoltok? Hátráltatta-e a brazil válogatottat az, hogy ő ott volt a keretben, ezzel potenciálisan elvett egy helyet valakitől, aki mondjuk akár egy mérkőzést végig bírt volna?
Ez azért néz kérdés, mert nem voltunk ott a brazil válogatott keret mellett. De amikor magyar válogatott keretek mellett voltam, leginkább persze kézilabdában, akkor nagyon pontosan kirajzolódik, hogy kétféle klasszis játékos van. Az egyik a pályán kívül erőt ad a csapatnak, és összetartja a közösséget. A másik inkább olyan igazodási pont, hogy mindenki olyan akar lenni, mint ő, és hogyha azt mondja, hogy nem jó akaja, akkor a többieknek se jó akaja, és úgy az egész szétmálik tőle. Hogy Neymar milyen, azt nem tudom, de hogy individuum túlságosan is az talán, az a legvégén beigazolódott, amikor a szópárbajt vívott a norvég kapussal a 11-es, és azt mondtad, hogy ember, hát mindjárt kifogtok esti 2-0-ás vesztésátok. Ugyanolyan rosszul elrúgta a 11-est egyébként, csak szerencse volt, mert Nyland elment a másik oldalra, majd utána olyan büszkén oda ment hozzá, mintha ezzel kiarcolta volna a továbbjutást.
És ahelyett, hogy a labdát vette volna elő, még beszélt tovább, és elment vele egy 15-20 másodperc.
Tegyük azért hozzá, hogy a Nyland azért hergyelte őt, tehát ő tulajdonképpen ment ott a szópárbaj.
Már előtte gyakorlatilag egymást üzengettek, ott egy hangos szóváltás volt.
A labdát lesütötte a lej, már ment ott a szócsat egymás
között. Ez valahol nem tartozik hozzá a 11-es lélektanához? Tehát ez annyira kirívó eset, hogy Nyland üzengetett neki?
Nem, hát hallottuk már, hát a Szoboszlai Dominiknak is például pont a Neymar ment oda, talán volt valami, melyik mérkőzésen volt ez, hogy pont a Neymar ment oda hozzá.
Nem tudom, de én azt mondom, hogy 2-0-ás vezetésnél egészen más üzengetni, mint 2-0-ás hátrányban. Tehát azért az igazi sportban szerintem a vereség hangja csend.
Igen, meg Szoboszlainél az esetnél nem állt bele, tehát hogy ebből nem lett egy ilyen hangos vita, itt meg szemmel láthatóan a 11-es rugás előtt volt egy fél percig tartó egymás üzengetés.
Igen. Jó, hát azért tegyük hozzá, hogy a norvég kapus önkívületi állapotban volt egész meccsen, persze. Tehát ahogy védett, amilyen teljesítmény nyújtott, tehát annyira föl volt spanolva, hogy szerintem ő belőle ez automatikusan jött, ez az egész. Nyilván ő szerette volna megúszni kapott gól nélkül, talán ez is benne volt a részéről.
Igen, meg nyilván ott már a mérkőzésnek ezen a pontján azért a norvégok se örültek annak, hogy kaptak nyilván a brazilok egy büntetőt, tehát lehet, hogy ott ennek is volt egy ilyen felfokozottsága, hogy bár annyira már a végén voltunk, hogy sejthető volt, hogy ha beismegy, azért a maradék idő már kevés lesz, akár egy egyenlítése, de én nagyon örülnék, ha egy kicsit szentelnénk azért egy kis figyelmet a norvégoknak is, és nem csak abban a tekintetben, hogy mit tud ez a csapat, bár ugye egy pár mondatot mondtunk, hanem mit tud Norvégia. Tehát az, hogy gyakorlatilag egy 5,5-5,6 milliós nemzetről beszélünk, és most itt hirtelen beugrott a fejembe pár ilyen egészen elképesztő egyéni sportolójuk, ugye? Tehát Johannes Klebo, ugye csak, hogy így a közelmúltra beszéljünk, vagy Irgebicen, vagy adott esetben tényleg...
Így van,
és hogy ugye ott van a kézilabda, hogy akkor beszéljünk arról is, ugye, hogy azért nem csak a labdarúgásban van egy egészen elképesztő felfelé ívelő dolog, tehát érdemes lenne azért egy picit körbenézni, hogy megtanulmányozni azt, hogy mi történik ott, és mióta történik, és milyen koncepció alapján történik, mert tényleg döbbenetes, hogy micsoda meghatározó szerepet foglal ez a kis északi ország a világsportjában az utóbbi években.
Később be akartam hozni, de hogyha már ezt így szóba hoztad, akkor vegyük előre ezt a témát, mert pont ebben a szezonban történt meg az, hogy a Bodø Glimt szintén norvég csapatként a Bajnokok Ligája 8-at döntőbe jutott, és ott nagyon-nagyon szépen helytállt. a norvégok most már ott vannak a negyed döntőben biztosan. A horvátokat hoztad példaként az elmúlt két világbajnoki ciklusból, 18-ban ők ezüstérmesek lettek, 22-ben bronzérmesek.
Hát én azt mondtam, hogy ők most a horvátok.
Benne van ez szerintetek egy olyan csoda, hogy akár mondjuk ugyanolyan sokáig eljussanak, mint a horvátok tették, hogy éremért küzdessenek, vagy érmet szerezzenek?
Szerintem az angolok ki fogják verni őket, mert ahogy szoktam mondani, a norvégok angol futballt játszanak, de az igazi angol futballt az angolok játszák. Tehát ott ez nem fog menni, hogy a brazilok szánalmasan évegették befelé a labdákat, és mindent kifejeltek a norvégok, az angolok majd fognak fejelni. Pickford azért már látott, hogy hogy kell kijönni a kapuból, és még sorolhatnám. Ettől még a norvégok nagyon jók, és meggyőződésem, hogy részben azért jók, mert nagyon rossz náluk az idő. És hogyha közösségbe akarsz tartozni, akkor az év 8 hónapjába vagy sportba elmész, vagy kocsmába. Ezért aztán inni is nagyon jól tudnak egyébként, de aki nem kocsmába, hanem sportpályára, az ott tölti a napját. Én voltam Bodőbe, ott épesző ember nem megy ki az utcára. Vagy ha igen, akkor vesz egy nagy levegőt, és aztán bemegy rögtön a következő fedett helyiségbe. Tehát és ugyanez igaz a kézilabdára is. Ezek egész nap ott vannak, és szeretnek együtt lenni, és azért olyan lesz a labda, mintha testrészük lenne, mert egész nap gyakorolnak.
Akkor tehát most ezzel egy kicsit kezdem megfejteni ezt a titkot, amit itt próbálunk fejtegetni, mert végül is, ugye én azt mondom, hogy ezt valamilyen úton, módon jó lenne tanulmányozni, de hogyha ez csak az időjárásnak tudható be, hogy tulajdonképpen...
Akkor nem állunk jól, mert itt...
Akkor nem állunk jól, itt a globális felmelegedés irányába hatnak a dolgok.
Én legalábbis azt mondom, hogy a Albert Flóren a császár a 70. születésnapján, amikor adott nekem egy interjút, azt mondta, hogy a tehetség az szólam. A tehetség az, hogy a kapust rábeszélt, hogy edzés után maradjon még kint fél órát, hogy lőhess neki. Na most Norvégiában nem kell rábeszélni a kapust, és egyébként annak idején, amikor az első norvég játékosok megjelentek kézilabdában, Győrben, Magyarországon, Vanyus Attila mesélte nekem, a Győr elnöke, hogy befejeződött Dániába egy világkupa vasárnap. A magyar csapat már csütörtökön kiesett, de hétfő kedre a Győrbe azt mondták, hogy hát világkupa van, nincs edzés, a magyar játékosok hétfőn kedden nem mentek edzésre. Norvégia vasárnap megnyerte Dániába a világkupát, majd Heidi Lőke hétfőn Győrbe edzésre jelentkezett délbe. És mondták, hogy te hogy kerülsz ide, meg mi van? Azt mondja, hát jöttem edzésre. Neki az életformája. Nem... Nagyon sokat
értem én, hogy a mentalitás az nyilván nagyon-nagyon sokat számít, de most, hogy kicsit vitatkozzak az éghajlati kérdésekkel, van azért atléta kiválóságuk is. Jó, most a hátterét hagyjuk, hogy ott mi történt az apa meg a gyerek között, tehát az is egy külön nyilván egy külön műsort érne meg. De szóval én azt gondolom, hogy azért ettől független érdemes ezen egy picit elgondolkodni, és igen, én szerintem, amit kérdezel, én azt mondom, hogy itt ugye az a kérdés tényleg, hogy Harry Kane vagy Erling Haaland lesz ebben a tekintetben. Tehát most más szerintem a Vinicius Holland mondjuk így párharc, ha egyáltalán ilyet lehet mondani ugye itt ebben az esetben. Itt szerintem két nagyon azonos kaliberű, elképesztő gólvágó van mind a két csapatnak az élén, mint befejező csatár. Tehát itt lehet, hogy ez egy külön mérkőzés lesz a mérkőzésben bizonyos szempontból. És én azt is simán látom jönni, hogy adott esetben ez egy 11-es párbaj, aminek a vége, mint tudjuk, bármi lehet, hiszen ezt már láttuk ezen a világbajnokságon is, és én el tudom képzelni, hogy a norvégok eljutnak a legjobb négybe.
Milyen norvégok titka?
Nem tudom, hogy láttátok-e, az egyik nagy streamingszolgáltatón van a norvégok, norvég futballcsapatról egy dokumentumfilm sorozat, talán 2 részes, nagyon talán, nagyon tanulságos, ajánlom. Egyébként ugye gyakorlatilag ők is elindulnak, még ugye mi is szóba kerülünk a 2016 kapcsán, hogy a dokumentumfilm onnan kezdi el fölépíteni, hogy hogyan jutott el a norvég válogatott oda, hogy csoport elsőként az olaszokat oda-vissza megverve legyőzte őket, nagyon-nagyon sok mindenről szó van. Szóval az is nagyon tanulságos az, hogy mi mindent változtatott, és mi mindent tettek meg azért a futballon belül, most, hogy többi sportágat ne említsük, hogy végül eljutottak ide. Tehát tulajdonképpen, ha az ember végignézi, akkor azt mondja, hogy hát ez tök természetes, hát ezt kell csinálni.
Megérti,
de másfelől viszont azt mondom, hogy nem is lehetett ennek más a vége. Tehát amit ott látott, az alapján nem lehetett más a vége, mint hogy ott vannak a VB-n, és hogy ott nagyon jól fognak szerepelni. Tehát nagyon, nagyon érdekes az egész, hogy nem volt olyan régen, 10 éve, 11-ben, nem tudom mióta, 11 talán ugye az a bizonyos Rupamába, amikor kiejtettük őket, 11 éve
2025,
volt.
Vagy 15,
15 őszén volt, ugye? Tehát az abszolút belátható idő. És az nekik hatalmas nagy pofon volt. És
talán ott a mentalitás is, mert ugye úgy kezdték azt a pócselejtezős párharcot, hogy államsorsolás. Oké, ez egy televíziós riporter volt, tehát hogy egy kirívó eset, de talán tükrözte azt, hogy a norvégok hogy tekintettek mondjuk ránk.
Igen.
És jött egy pofon, ami után talán átgondolták azt, hogy lehet, hogy más filozófiával kéne a mérkőzéseknek odállni.
Igen, általában, amikor beszélünk a futball múltunkról, akkor a döbbenetes bal szerencsénkre, meg a bal sorsunkra emlékezünk. Ezen a norvégiai meccsen elképesztő szerencsénk volt. Először a király védett kb. A harmadik percben egy kozmikusat, mikor a felső létszóra kiütött egy olyan labdát, hogy az kise. Ha az gól, akkor 3-0 oda. Utána Kleinhessre rúgott egy olyan gólt, amiért se előtte se utána újoncként a válogatottba, és gyakorlatilag ez a két momentum eldöntötte azt a meccset. Szóval azért ez nagyon ritka a nemzetközi futballba.
Visszatérve szerintem készül a harmadik rész, amit mondasz, mert egyébként minden egyes, akár amikor a végén ugye dobolás van, meg a közös kis játékuk itt a szurkolókkal, akkor mindig lehet látni egy ilyen filmesnek tűnő kamerát, ami állandóan ott mozog körülöttük, de szerintem ennek rövid időn belül, ennek a történetnek minimum a harmadik, vagy akár egy egész sorozatra való epizódjait látni fogjuk valamelyik streaming szolgáltatón, ebben egészen biztos vagyok.
És az biztos, hogy a norvégok szolgáltatnak hozzá elég alapanyagot, mert a hangulat is kiváló a csapat körül, az evezés bejárta a világot, a televíziós képek tele vannak vele, még mi a rádióban is megmutattuk hangszinten, hogy ez milyen jól szól, akár 20-30 másodpercen keresztül is, de nehéz feladat vár rájuk a következő körben, hiszen Anglia lesz az ellenfél, aki szintén az éjszakai órákban Mexikó győzte le Mexikóvárosban 3-2-re. Itt volt minden, vihar miatti csúszás, 11-es, angol kiállítás, bár, mint azt tudjuk, ez most már nem feltétlen jelent, automatikus eltiltást. Mit gondoltak erről a mérkőzésről? Mert itt is voltak azért előzetesen tényezők, beszéltek a magaslatról, ami az angolokat kétvára fektetheti, nem így sikerült.
Én nem tudom, láttátok a meccset, én maradtam megnézni, szerintem nekem legalábbis a VB eddigi legjobb meccse volt, szenzációs volt. Tehát olyan hangulat, már maga a hangulat, a körítés, hát Aztik stadion.
Pedig ez az angol horvátra is azt mondtuk korábban, volt a selejtezőben egy angol horvát, amire azt mondtuk, hogy az volt a VB-ben legjobb meccs.
Argentina zöldfoki köztársaság, ami szintén egy különleges mérkőzés volt.
Arra mondjuk hogy az, hogy különleges volt az első fél időben szerintem azért.
Én akkor az első fél időben elmentem aludni, bántam, mint a kutya, mert azt mondtam, a zöldfoki átsőn az ellenfél
felére. Van, aki a Belgium-Szenegál 85. percében tett hasonló módon.
De ez a terapia szenzációs volt, szóval a meccs elején tényleg, amire számítani lehetett, hogy a mexikóiak nagyon beindultak, nagyon pörögtek, helyzeteik voltak. Aztán jött egy zseni két megmozdulása Bellingham, ugye a két góljával, és nem zuhantak szét a mexikóiat, már a szünet előtt szépítettek, utána jött a kiállítás után még tudott 11-esre jutni az angol csapat, szóval egészen félelmetesen jó volt, és az utolsó percekben is még nyomtat a mexikóiat voltak helyzetük. Hogy szóval én örülök, hogy az angolok tovább jutottak, de örültem volna a mexikóiat is, tehát én nálam ilyen kettős győzelem hirdetése lett volna az ideális megoldás, mert ezt a mexikói csapatot én hiányolni fogom a nyolcból, megmondom őszintén, annak ellenére, hogy örülök, hogy az angol viszont ott van, úgyhogy ez egy ilyen nehéz választás volt részemről, és hát arra lettem volna azért kíváncsi, hogy Mexikó már nem ennyire hazai pályán, hanem a következő kört már az Egyesült Államokban játszotta volna, hogy ott áll, nem magaslaton, nem az Azték stadionban, hogy ott mire képes, mert ez neki az angol, a mexikói válogatottnak szerintem ez plusz egy gól volt minden meccsen.
Diego Maradona jutott eszembe, volt vele a Nemzeti Sportban róla a Nemzeti Sportban egy idézet néhány nappal ezelőtt, hogy 2018-ban már mondta, hogy nem feltétlen jó ez a rendezés, mert hogy az amerikaiak megpróbálják majd a saját kedvükre rendezni a dolgokat, és négynegyedessé tenni, és Mexikó meg nem érdemli meg, mert hogy amikor szemben az első komolyabb ellenfél, úgyis kikapnak tőle. És végül is Maradona ezt így megjósolta.
Miközben szerintem azért ez a Mexikó egy nagyon, nagyon megsüvegelendő teljesítmény nyújtott eddig ezen a világbajnokságon, és hát azért a házigazdák közül én leginkább tőlük vártam volna azt, hogy a lehető legmesszebb jutnak. Most meg itt egy opció van, hogy a házigazdák közül valaki hova jut, de én szerintem egyébként egy nagyon, nagyon minőségi focit játszott Mexikó, tehát valóban egy olyan ellenféle találta szembe magát, amelyik most szintén, minél beszélgettünk itt az angolok átkáról, meg egyebekről, úgy tűnik, hogy ez végre levetkőzte, és nagyon akar. Szóval ez az Anglia szerintem eddig is nagyon akar, de most talán elérkezett hozzá az idő is.
Attila?
Angolomán vagyok, azt nem tagadtam soha, de amikor a magyar csapatnak a világbajnokságokon elszenvedett iszonyatos hányattatásairól beszélünk, akkor azt meg kell szorozni hárommal, és azt szenvedte el Anglia. Tehát a VB-ket tekintve messze a világ legszerencsétlenebb csapata. Néha persze megásta a saját balsorsát, amikor Gordon Banks a 70-es negyedöntő előtt berögött, és Peter Bonetti védett, és ami kapura repült, az mind gól volt. De tényleg akár Maradonáról beszélünk, akár bármiről. És egyszer a sorsnak ezt vissza kell adnia. Lehet, hogy most eljött az idő.
Úgy érzed, hogy most lesz? Hát nem azért, biztos. Ugye most akit még talpon vannak a szandorok mellett, csak a franciátat mondom, hogy a spanyolotat még nem tudjuk, de én azt gondolom, hogy a spanyolot lesznek, tehát azért nagyon-nagyon erős.
Az argentinok is nagyon jó.
Argentinok is nagyon jó, ugye az ráadásul ők vannak az Angoládon.
16 óra 28 perc az idő, hogy a spanyolok talpon maradnak-e, azt majd a következő fél órában megbeszéljük. Cristiano Ronaldóról is lesz szó, de az amerikai sportdiplomácia legújabb sikereit is kivesézzük majd Csisztus Zsuzsával, Balai Attilával és Szűcs Miklóssal, de csak a hírek után.
Ez a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
Két teljesen eltérő világnézet csap össze... Ki tartja magát jó úszónak?
Nagyon jó megúszó voltam.
Páktáztam a rohanó szarvasok után.
Mondom, hát ez nem lehet.
Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
Imogoszú!
Úszogumi!
Pontos!
Ó, magyarul!
Még a nyelvújítás előtt!
Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
Műsorajánlót hallottak! Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Kijelölte keretét Cseh Sándor a női vízilabda válogatott szövetségi kapitánya. Már holnap tárgyalhat a parlament az alaptörvény 17. módosításáról. Többfelé számíthatunk záporra, zivatarra. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
Sporthírek.
Jelölte 15 fős keretét Cseh Sándor, a magyar női vízilabda válogatott szövetségi kapitánya a Sydney világkupa döntőre. A januári Európa-bajnoksághoz képest 3 helyen változott a csapat összetétele. Alakszakinga, Horváth Zsófi és Lendvai Zoé azon játékosok, akik ott lehetnek Ausztráliában. Míg Leimeter Dóra, Ribanszka Natasa és Aubéli Tekla nem lesz ott a spanyolok ellen kezdő csapatban. A Tottenham Hotspur hivatalosan is bejelentette Sandro Tonali szerződtetését a Newcastle United-től. Az olasz válogatott középpályás klubrekordot jelentő átigazolási díjért érkezik Észak-Londonba. A brit sajtó értesülései szerint a Tottenham közel 100 millió fontot fizet, és 2032-ig írt alá. Oliver Glasner nevezték ki a Nottingham Forest vezetőedzőjévé. Glasner az előző 2,5 idényben a Crystal Palace vezetőedzője volt, és a Konferencia Liga mellett megnyerte az FA kupát, valamint az angol szuperkupát. A Nottingham az előző idényben 4 edzővel is dolgozott, és csupán a 16. helyen végzett a Premier League-ben. A közmédia vezetője Horváth András menesztette a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, Szöllősi Györgyöt. Ideiglenesen Somogyi Zsolt irányítja a jövőben a napilapot. A kiadott közleményben szerepel, hogy a Nemzeti Sport a jövőben a szerkesztői függetlenség, a szakmai hitelesség és a közszolgálati értékek mentén működjön. Az új vezetés a következő hetekben átfogó szakmai áttekintést végez a szerkesztőség működéséről, és megteremti a hiteles, kiegyensúlyozott és politikai befolyástól mentes sportújságírás feltételeit.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Törvőségi javaslatot nyújtott be a kormány nevében az alaptörvény 17. módosításáról Rúf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. Így arról már holnap tárgyalhat a parlament. A tervezet szerint megszűnik Súlyog Tamás mandátuma, és az országgyűlés 30 napon belül új államfőt választ. Az alaptörvény tervezett módosítása elmozdítaná tisztségükből a 70. életévüket betöltött alkotmánybírákat. 12-ről 6 évre csökkenteni a mandátumuk hosszát, és visszavezetni az újraválaszthatóságukat. Pénteken hagyhatja jóvá a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Minden jel arra utal, hogy pozitív döntés születik, közölte a parlamentben az építési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid napi rend előtti felszólalásában hangsúlyozta, hogy az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat, és megalkotja az ehhez szükséges korrupcióellenes intézkedéseket, egyéb jogszabályokat. A NATO csúcson Donald Trump várhatóan személyesen tárgyal majd az ukrán elnökkel. Amerikai források szerint zárt ajtók mögött vitatják meg, hogyan vethetnek véget a háborúnak. Éjjel ismét komoly támadás érte Kijevet. Az orosz hadsereg nem csak drónokkal, hanem ballisztikus rakétákkal is támadt, amit az ukránok nem tudtak kivédeni. Volodymyr Zelenszkij ezért újabb légvédelmi rendszerek átadására sürgette nyugati szövetségeseit. Éles lőfegyvereket találtak a rendőrök és a pénzügyőrök egy koszovói rendszámú menetrend szerint közlekedő autóbuszban az M5-ös autópályán. A Nemzeti Nyomozóiroda és a NAV bevetési igazgatóságának munkatársai a Stráda Balástyai lehajtójánál egy pihenőben állították meg az utasokkal teli járművet. Az egyenruhások a vezető melletti ülés alatt 4 darab gázpisztolyból átalakított éles lőfegyvert találtak, az egyikben töltények is voltak. A rendőrök a busz egyik vezetőjét, egy 42 éves férfit lőfegyverrel való visszaélés miatt kihallgattak és őrizetbe vettek.
Közlekedés.
Baleset történt az M0-áson az M5-ös felé Maglódnál. A 46-os kilométernél forgalomkorlátozásra számítsanak. A kialakult dugó meghaladta a 6 kilométert. Aki bármi rendkívülét lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Ma még többfelé lehetnek záporok, zivatarok. Utóbbiak veszélye miatt a Dunántúra és a középső területekre riasztást adtak ki. Holnap országszerte sok napsütésre számíthatunk, számottevő eső nélkül. A szél megélénkül, időnként erős széllökések is előfordulhatnak. Éjszaka 12-18, napközben majd 27-33 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos. A kánikula egyelőre nem tér vissza, a következő napokban 30 fok körüli csúcsértékek várhatók, és frissek lesznek a hajnalok.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 35 perc a pontos idő, köszönti Önöket a műsorvezető Krejc Bálint, folytatjuk a Nemzeti Sportkört, Csisztu Zsuzsával, a Nemzeti Sportrádió műsorvezetőjével, Balai Attilával, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztőjével, Szűcs Miklóssal, adásunk szerkesztőjével és a Nemzeti Sportvezető szerkesztőjével. Cristiano Ronaldo megerősítette néhány órával ezelőtt, hogy ez az utolsó világbajnoksága, és a portugálok ma a spanyolok ellen játszanak. Adódik a kérdés, a mai az utolsó mérkőzése Cristiano Ronaldónak a portugál válogatottban és a világbajnokságon?
Én azt mondom, hogy igen, én úgy gondolom, hogy a spanyol csapat jobban össze van téve, annak ellenére, hogy szerintem ők sem hozták azt, amit talán tőlük vártak. Eddig nem voltak annyira meggyőzőek, de ettől függetlenül a portugáloknál mindenképpen az ott volt. Én pont azt érzem a portugáloknál, hogy még mindig túlságosan Ronaldo függő, nagyon rájátszanak, nagyon az a cél, hogy ő gólt szerezzen, hogy ő legyen a meccshőse továbbra is, és ez szerintem most már inkább kontraproduktív. Szerintem hasznosabb lenne Ronaldo, bár ki vagyok én, hogy a portugál szövetségi kapitány helyett mondjat bármit, de hogyha az utolsó 20 percre bejönne, és ott talán próbálna, ha még szükség van rá segíteni, szerintem kezdőként már nem raknám be, lehet, hogy ezzel nem értenek egyet, de szerintem ő már túl van azon, hogy ilyen helyzetben, amikor ugye egy nagyon erős csapattal játszanak, a spanyol csapattal, hogy ő kezdőként végig ott tudjon lenni a pályán.
Ez egy nagyon érdekes kérdés, ez a melyik ujjamba harapja effektus, mert valahogy szívem szerint úgy drukkolnék Ronaldo személye miatt nyilván a portugáloknak, örülnék neki, ha ő valahogy tovább menne, és adott esetben nyilván a nagy álom az azt gondolom valóban egy kicsit túlzó, de már úgy értem, hogy ő is, mint ahogy Messi világbajnokként vonuljon majd
hát,
vissza.
Hát, hogy legyen egy Argentina-Portugália döntő?
Az is szuper lenne, mert igen, azt szerintem szakmai szemmel és szurkolói szemmel is ennél áldottabb dolgot kevesen várhatnának, mint sem, hogy a két nagy egyszer tényleg egy ilyen éles helyzetben találkozzon. De az is igaz, hogy a spanyol labdarúgás meg a világbajnokság előtt is, és közben is, bár azért a zöldfoki szigetek elleni mondjuk kezdést, azt most már elfelejtettük, hozzáteszem persze az ő szereplésük késő felértékelte azt, hogy ez nem volt egy könnyű csapat egyáltalán. Szóval, hogy összességében nyilván a spanyol futballnak van egy olyan fajta, most szerintem globális szupremáciája, beleértve ebbe egyébként a franciákat is, aztán persze ki tudja, hogy mit hoz a világbajnoksága további részében, amire az ember azt gondolja, hogy szinte egyértelmű. De megint előhozom a tavalyi Nemzetek Ligája döntőjét, ahol meg Portugália legyőzte a spanyolokat. Méghozzá hát nem lehetett azt mondani, hogy egy ilyen kis könnyed mérkőzésen. Ugye én akkor fogalmaztam azt meg, hogyha az a Portugália, hogy tavaly kinézett abban a döntőben, ebben a formájában megy el a világbajnokság, akkor nem kizárt, hogy négy között lesz, vagy akár döntőt játszik. Szerintem most Portugália nincs abban a formában, mint amit ezen a tavalyi Nemzetek Ligája döntőjén mutatott, és persze nagyon sokan hajlamosak vagyunk a Nemzetek Ligáját úgy alapvetően alulértékelni, de ott mégiscsak a két válogatott mérkőzött meg egymással, miért ne tették volna bele az energiáikat, még akkor is, ha ez nem a világ legfontosabb trófeája, mármint úgy értem, hogy az. Úgyhogy ez megint kérdés, de akkor szerintem egy elképesztően jó formában játszó portugál válogatottat láttunk, ott eredményes is volt Cristiano Ronaldo, már ezen a világbajnokságon is, úgyhogy én azt mondom, hogy ez jelen pillanatban kétesélyes.
Persze, abszolút, az Cristiano Ronaldo miatt is, aki nyilván túl van a csúcson, nem csak azért, mert 41 éves, hanem azért is, mert ő annyi energiát tette bele, belőle a zsenialitása, messziféle zsenialitás hiányzott, ezért neki rengeteg erőt kellett beletenni. Olvastam, hogy volt egy időszak, hogy egy nap 3000 felülést csinált, az nem normális dolog. Azt nem az emberek többsége napi egyet csinál.
Akkor egyet föl kell.
Amikor föl kell, igen. Tehát ő ebben nagyon sokat tett bele, és valóban, ahogy mondjátok, tehát ő vonza a labdát, a társai érzik a kényszert, hogy neki kell adni, és ez egyrészt kiismerhetőbbé teszi a játékokat, ami nem baj, mert a norvégok is kiismerhető, ha Haalandnak adják, csak Haalandból befér, vagy belövi, Ronaldo egyre kevesebbszer. Ez egyik. A másik pedig, hogy ez egy egészen különleges lelki meg történelmi hátterű párharc, ez a portugál-spanyol. És éppen azért, mert ott vannak mind a ketten az Ibériai félszigeten, mert most nem akarok nagy történelmi távlatokat nyitni, de ugye Kolumbusz, mikor felfedezte Amerikát, rá két évre a portugálok a spanyolokkal leültek, és felosztották az új világot, még azt se tudták, hogy mekkora, és már akkor is a portugáloknak jutott kevesebb belőle. És aztán utána a spanyolok néha átcsoptak Portugáliába, és a portugál mindig a kicsi nemzet volt a spanyolhoz képest. Tehát ugye volt, hogy Portugália fővárosa Rio de Janeiro volt, a spanyolok átmenték, Lisszabont elfoglalták.
És térképre ránézünk, akkor is elég szembetűnő a különbség.
Hát aránylag igen. És de azt sem véletlen, hogy a Benfica kétszer tudott megdöntőt nyerni, egyszer a Barcelona, egyszer a Real Madrid ellen. Mert akkor mind a kétszer olyan lelki töbletet vitt bele abba a meccsbe, amit más ellen nem tud belevinni. És a portugálok, a spanyolok ezt mindig bele fogják tudni vinni. Tehát ez egy megjósolhatatlan lelki töltetű, meg szakmai töltetű meccs is lesz. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy mind a két nemzetet nagyon szeretem, nem szurkolok egyiknek, se nagy baj nem történhet vele.
Ha már Ronaldo, akkor talán ő a kivétel, aki erősíti a szabályt, de azért jegyezzük meg, hogy ő is három találatnál tart, de nagy kérdés volt a világbajnokság előtt, hogy mi lesz a sztárok szereplésével. Hosszú szezonon vannak túl, 50-60 mérkőzéssel a lábukba. Mi van, hogyha már nem tudnak felpörögni? Ehhez képest Mbappé 7 gólos, Haaland 7 gólos, Messi 7 gólos, Kane 6 gólos, Dembélé és Bellingham 4 gólos, és még lehetne sorolni. Elképesztő, amit a sztárok nyújtanak. 7 góllal 2002 óta nagyjából mindig gólkirálynak lehetne lenni, 2022-t leszámítva, sőt egészen 1974-ig visszamenőleg csak 2002-ben és 2022-ben kellett 8 gól a gólkirályi címhez. Titeket meglep az, hogy még három mérkőzéssel a torna vége előtt már újabb és újabb rekordokat hajszolnak ezek a sztárok, és hol lehet a határ?
És még egy statisztika, azt hiszem talán az is hozzátartozik, hogy soha nem volt még, hogy három játékos is elért 7 gólig egy világbajnokságon, és nem azért van, mert itt több meccs van, mert már a harmadik négy meccset játszottat, vagy igen, négy vagy ötöt játszottat, és már ott van.
Ez volt az ötödik, Messinek van egyelőre négy.
Igen, azért mondom, hogy négy vagy öt meccset
játszottat. Azért lehet sokkal több, mert hogy összességében több meccset játszhat igen. Majd az, aki elmegy a végéig.
Igen, igen, de az is mondjuk nyolcat, de ez a négy vagy öt, ez az világbajnokságon nagyjából mindig megvolt, tehát emiatt ez a háromszor hét, ez szenzációs, és akkor még ugye kén nincs is köztük, aki hatnál jár, tehát ő is ott van. Engem, ha kérdésed az volt, hogy meglep. Tehát általában az szokott lenni a világbajnokságokon, hogy egy-egy kivételre eltekintve nem mindig sikerül a nagy sztárotnak. Be van harangozva, hogy milyen jó lesz XY, és aztán végül nem sikerül neki, viszont találunk valaki újat, előkerül valaki új, aki jól teljesít, talán kevésbé hallottunk róla. És ez a VB most tényleg a sztárokról szól. Tehát, hogyha meg kellett volna nevezni öt futballistát, aki a VB legnagyobb sztárja lehet, attól gyakorlatilag, akiket most felsoroltunk, mindenki azokat nevezi meg, és ilyen szempontból azt mondom, hogy papírforma, viszont nekem azért meglepetés, mert nem szokott bejönni ennyire a papírforma.
És ez az érdekes része, mielőtt Zsuzsa és Attila válaszolnátok, hogy itt ebben nem volt nagyon kiütéses győzelem. Tehát ugye a németek lőttek hetet Curaçaónak, ott lehetett volna, hogy valaki négyet, ötöt szerez, és nyilván az a statisztikát megdobja. De a legtöbb, vagy ami kilógó ebből a sorból, az Ronaldónak az Üzbegisztán elé 5-0-ás sikernél két találata, de ő nincs az említett listában. Tehát az említett játékosok olyan meccseken szerezték a góljaikat, ami nem volt 8 gólos, 9 gólos, hanem csak ennyire kimagaslottak a mezőnyből.
Igen, ez egy érdekes dolog. Szerintem ez most valahogy így alakult, és még az is lehet, ugye, hogy Messi bekezdett, szerintem ennek volt egy ilyen húzó hatása. Független attól persze, hogy nyilván azért csak akaratból nem lehet gólt rúgni, tehát azért kell egy csapat összjáték, meg sok minden egyéb. De valahogy mégis azt gondolom, hogy valószínűleg ezen a világbajnokságon látunk ilyet, hogy ezek a korszakos egyéniségek, akik talán lehet, hogy pályafutásuk csúcsán van, aki már a zenitjén túl, vagy éppen a legjobb korban vannak, most vagy úgy álltak együtt a csillagok, hogy egyszerűen kijött és kijön nekik a lépés, és abban igazad van, hogy ilyen nagyon óriási nagy gólarányú mérkőzések, vagy itt ugye a németeknél, de ugye, a német játékos már nem lesz, meg nincs is, ugye itt a vezető góllövők között, de valahogy mégis azért az egyértelmű, hogy a nagy számú gólokat azért mégis a csoportkörben lőtték meg ezek a zsenik. Azóta se hagyták persze természetesen abba, szóval tényleg azt gondolom, hogy ez nagyon, nagyon fontos, de tény is való, hogy szerintem ez most egy ilyen megint csak szerencsés együttállás a dolgoknak. Jó időben, jókor érkeztek ezek a sztárok, és hát nagy valószínűséggel bár semmi nem indokolja, hogy miért nem fáradtak, de valahogy lehet, hogy jól készültek erre az átállásra, és még ez is elképzelhető.
A 06-30-55-55-605-ös SMS számra érkezett egy hozzászólás még az óra elején, de ha már így elén került, akkor ezt érdemes felidézni. Sziasztok, Bálint, mondjátok már be és ki, minden idők legnagyobb talentuma a 9-es pozícióban, Ronaldo fenoménó. Olyan zseni még egy nem lesz. Egyet értetek ezzel a kijelentéssel, ha már sztárokról beszélgetünk?
Én nem. Nekem Maradona, akit láttam tárgyidőben, Maradona a legnagyobb.
De nem 9-esben.
Hát nem 9-esben, de hát jó, hát abban a csapatban nem is volt hagyományos 9-es, de támadó futballist, hát azt mondom támadó futballistában, mert olyan, hogy akár egy ember nyer meg világbajnokságot, vagy hogy egy ember nyer meg olasz bajnokságot, mert a Napoli 1987-es bajnoki címe az egy az egybe Maradona nevéhez fűződik. Olyan arra senki nem lett volna soha képes. És aztán, amikor Pelé halála után elkezdtem nézegetni Peléről filmeket, akkor rájöttem, hogy lehet, hogy Pelé még nagyobb volt. Nyilvánvaló, hogy a brazil Ronaldo is zseni volt. Hiába tudtad előre, hogy mit fog csinálni, olyan jól csinálta, hogy nem lehetett tenni ellene, de nálam ő inkább pontszerző, legfeljebb dobogó alsófoka.
Ezzel egyetértek. Tehát ha a támadó futballt nézünk, attól nekem is egyértelműen Maradona. Pelét én is a filmekről láttam. Bennem nem fordult az meg, hogy Pelé elé helyezhetném akár, de és azóta viszont gyakorlatilag mindenkit láttam, aki ilyen szempontból szóba jöhet. Ugye Messit mondják most, hogy végül is azzal, hogy világbajnok lett, 4 évvel ezelőtt fölért mellé. Nyilván már sokat változott a futball Maradona óta is, tehát mert Pelé és Maradona között is sokat változott, Maradona és Messi között sokat változott. Én is Maradona mellé teszem le a voksomat.
Ezért szép a futball, hogy sokfajta szemszögből lehet nézni a játékosokat, és mindenkinek meg lehet a saját kedvenc, ami mellett tud érvelni. Ami még nagyszerű eredményeket ér el, az az amerikai sportdiplomácia. Történt ugyanis, hogy néhány nappal ezelőtt Furlan Balogan, az amerikaiak játékosa, gólt szerzett előbb Bosznia-Hercegovina ellen, majd a második félidőben kiállították, ami a labdarúgás egyetemes szabály alapján magával vonná, hogy ma nem léphetne pályára Belgium ellen. Azonban a FIFA megvilágosodott és rájött, hogy rosszak a szabályok, felfüggesztették az eltiltást egy évre, és Ben Jacobs sportújságíró szerint ehhez kellett Donald Trump és a Fehérház közvetlen nyomás gyakorlása. Megosztanak a vélemények a labdarúgás világában, az UEFA elhatárolódott, a belgák kivizsgálást kértek, Jürgen Kloppnak elég sarkos véleménye volt, lehetne hosszan sorolni. Mit gondoltok erről a fajta eredményről, amit hát vagy a Fehérház, vagy nem a Fehérház, de Amerika mindenképpen elért?
Ugye az a legyenletesebb a FIFA reakcióját tekintve, hogy ők azt mondják, ha jól olvastam, hogy ne, a döntés nem befolyásolta a Fehérház megkeresése, tehát magyarul történt a Fehérház részéről megkeresés, ami már önmagában nagyon sok kérdés fölvet. Egyrészt egyszerűen egy hihetetlen történetet tartom, hogy ez megtörténhet, hogy valóban egy általánosan elfogadott, nagyon-nagyon régóta működő szabály, tudom, minden szabályon, amilyen vannak kivételek, de egy ilyen szituációban egy hazai csapatot úgy segítenek, vagy támogatnak, hogy politikai nyomásra ezek szerint, és most legyünk őszintén, nem Lionel Messiről, még csak nem is Erling Haalandról beszélgetünk, hanem az amerikai válogatott egy nyilvánvalóan amerikai szinten jó, de egyébként világszinten nem feltétlenül mondjuk a top 10-ben, lehet, hogy a top 50-ben se tartozó futballistáról van szó, úgyhogy nem gondolnám, hogy a belgák ellen a sorsdöntő lehet, hogy ő pályára lép, vagy nem. A belgák ugye tiltatoznak, ugye próbálnak, nyilván egyébként az ő oldalukról ez teljesen jogos, próbálnak valamit tenni az ellen, hogy ez ne így legyen, nyilván nem fog sikerülni, és nyilván ott lesz a pályán. Én azt mondom, hogy az amerikai részéről az lenne elegáns, hogyha a kispadra ültetnék le, bár a történetek után szerintem ez nem fog megtörténni, de egyszerűen nem tudom elhinni, hogy ilyen van 2026-ban labdarúgó világbajnokságon.
Hát igen, érdekes, és ugye visszatérve arra, amit mondtál, ugye erre, hogy hát nem a Fehérház megkeresésére történt, tehát ebből ugye a visszatkövet, de hogy ezek szerint volt. Tehát azért ugye Donald Trumpnak is volt nyilván a közösségi médiában posztja, és megköszönte a FIFA-nak, hogy azt tették, ami a helyes döntés volt, és ezt az igazságtalanságot ugye rendezték, és hát nyilván ugye a FIFA próbál mindenféle a saját, mondjuk így alapszabályában, vagy a fegyelmi bizottságnak a különféle fajta szabályai között találni megfelelő pontokat, amire hivatkozva egy évre, tehát ilyet nem is hallottam még, hogy egy évre felfüggesztik ezt a döntést, hogy ez vajon hova, meg hol volt ez szokás, de az is érdekes, hogy az UEFA egyébként elítélte ezt a döntést. Tehát,
hogy ez mikor lép életbe, mert ugye egy bűncselekménynél az van, hogyha felfüggesztetett kapsz, akkor ha újra bűncselekményt követsz el, akkor az is életbe lép. Ha most újra piros lapot kap, akkor szóval, egyből mellé csapják a másik meccseltiatását is.
Ez az egy év, tehát mihez képest, meg ott éppen hol lesz, hogy szerintem ez a része, ez értelmezhetetlen. Miközben ugye nyilván azt látjuk, hogy szerintem azt azért valljuk meg, hogy az Egyesült Államok, vagy egyáltalán ugye a három ország nyilván mindenféle előzetes várakozásokhoz képest egy nagyszerű világbajnokságot rendez, tehát mindaz, amire azt gondoltuk, hogy ez is probléma lesz, azért szerintem ezt bőven megugratták az amerikaiak, tehát nagyon-nagyon sok dicséret éri, vagy érheti joggal a rendezés, de hát nyilván ez önmagában nem lehet ok arra, vagy alap arra, hogy ezért bizonyos kérdésekben akkor szívességeket is kérhessünk cserébe, mert szuper jó világbajnokságot rendezünk. Úgyhogy, de az, hogy vannak ilyen összefonódások, hát az az igazság, hogy az ember minél többet lát, minél több helyen jár, minél nagyobb ilyen-olyan nemzetközi szintereken találkozik furcsa jelenetekkel, annál kevésbé lepődik meg, sajnos.
Igen, több sebből vézik ez a történet, szóval van az a remek mondás, hogy a háború túl komoly dolog az, hogy katonákra lehessen bízni, hát a sport is túl komoly ahhoz, hogy sportvezetőkre lehessen bízni, és Infantino ennek kiváló példája. Ugyanakkor az is rémisztő, hogy Donald Trump még büszke is rá, hogy ezt elérte. Tulajdonképpen kérkedik vele, mert tehát ez is azt mutatja, hogy tehát valóban ő korlátlan úrnak érzi magát, a világ vezető hatalmának az első embere. Annak idején, amikor a Harlem Globetrottersnek a remek kosárcsapata Ugandába ellátogatott, akkor ott mondták nekik, hogy van egy gond itt, van egy államelnök, a Idi Amin, az nagyon szereti a kosárlabdát, és egy kicsit ő is beállna. Mondtak, hogy hát ez szokatlan, de álljon. Van még egy gond, neki kéne dobni az első kosarat. Na most ez körülbelül, ez az a szint, hogy hogy a Trump azt mondja az Infantinónak. Ugyanakkor az Infantino részéről annyiban, nem azt mondom, érthető a dolog, de nyilván tudja, hogy ha az Egyesült Államokat sikerül a labdarúgás vérkeringésébe igazán beintegrálni, akkor az a szintet lép a futball. Tehát a világ első gazdasági sporthatalma.
Igen. Ez zajlik a szemünk láttára.
Mert a 94-es VB-n a futball tett egy látogatást az Egyesült Államokba, majd hazatért Európába. Most nem erről van szó. Most otthon van. Tehát most ez már egy egészen más történet. Ugyanakkor a belgákat ez nyilván nem vigasztalja, de szerintem is, tehát nem szabad abba a hibába esniük, hogy mint hogyha most hirtelen egy Terminátort szabadítottak volna rájuk. Tehát egy jó csatár, amerikai szinten egy jó csatár játszhat ellenük, de nem több.
Igen, de kérdés, hogy mondjuk a belgák mit tehetnek, mert nyilván nem tudják megakadályozni azt, hogy Pochettino, ha szeretné, akkor Balogánt a kezdőben nevezze, de hogyha mondjuk eljön az, hogy a fél időben lő nekik egy gólt, vagy 2-0 két góljával, akkor levonulnak a pályáról? Ezt Szenegál megpróbálta Marokkó ellen az Afrikai Nemzetek Kupája döntőjében, utólag elvették tőlük a győzelmet. Ha kiesnek a belgák mondjuk azért, mert Balogun lő nekik 2-3 gólt, akkor a belgákat hogyan lehet kompenzálni, ha a sportdöntőbíróság két hónap múlva kimondja, hogy jogtalan volt a FIFA döntése, a belgák már bánhatják, és nem tudnak mit kezdeni azzal, hogy az arany generációjuk utolsó esély elszállt.
Hát igen, ugye azzal, most az a kérdésed első felére, hogyha elkezdődik a mérkőzés, és a belgák játszanak úgy, hogy Balogán a pályán van, nem mondom, hogy egyetértenek, de azzal elfogadták a döntést, tehát utána már szerintem ott a pályán úgy tiltakozni, hogy ha Balogán gólt, akkor mi levonulunk.
De ha meg nem állsz ki, akkor 3-0 az ellen.
Nyilván azért mondom, hogy ez egy nagyon nehéz szituáció. Erre mondtam azt, hogy már meccs közben erre reagálni így nem nagyon tudnak. Előtte nyilván amennyit lehet sportdiplomáciailag megpróbálnak megtenni, nehezen tudom elképzelni, hogy bármi eredményt elérnek, hogy aztán utólag, ha a mérkőzés úgy alakul, hogy Amerika tovább jut, pláne mondjuk Balogán góljával, ami egy külön érdekessége lenne ennek az egész szituációnak, attól, hogy utólag sportdöntő bírósághoz ebben a szituációban fordulhatnak-e, és ha igen, ott milyen eredményt érnek el, ezt nem tudom, Zsuzsa, talán te ebben jártasabb vagy, hogy itt mit lehet.
Szerintem ez egy precedens nélküli eset lenne, tehát ez nyilván nagyon nehéz lenne, hogy onnantól aztán hogyan pörgetjük vissza a dolgokat.
Ugye Szenegál Marokkó kapcsán sincs még döntés, igen, mert Marokkónak adták most 3-0-val, de ugye fellebeztek a szenegáliak, és még annak sincsen ítélete.
Igen,
pedig ott lement végig a mérkőzés.
Igen. Ugye itt szerintem az előbb már Miki pedzegette ezt a dolgot, az, hogy Pochettino. Ugye itt ez egy nagyon érdekes kérdés, ha ő mondjuk azt mondja, hogy tényleg fairségből a kispadra rakja az egyébként ugye az eltiltásból felmentett játékost, akkor a kérdés az, hogy mit szól az amerikai nép, meg a drukkerek,
meg az elnök.
Ugye? Tehát, hogy ez itt is, ez is egy, tehát, hogy ott van egy ilyen jellegű nyomás egyfelől. Ugye másfelől meg én azt gondolom, hogyha úgy kell pályára lépniük a belgáknak, és ezt vállalják, hogy Balogun a pályán van, akkor az meg egy olyan, szerintem nekik, egy lelki fölényt érzek. Tehát azt gondolom, hogy ők lesznek azok, akik ebből a helyzetből jobban fognak egyszerűen kijönni, mert nagyjából Amerikát leszámítva mindenki nekik fog drukkolni bizony, és még nagyon sok amerikai is. Tehát én azt gondolom, hogy ebből a helyzetből a belgák, én úgy gondolom, hogy ők egy olyan plusz erőfaktort fognak gyűjteni, vagy lelki erőt fognak gyűjteni, ami lehet, hogy simán tovább lendíti őket, és nyernek, ha van a pályán Balogun, ha nincs.
Ezzel egyetértek, olyannyira, hogy még tovább mennék. És azt mondom, hogy tehát a belgáknak ebből egy olyan erkölcs és mentális fölényt kell kovácsolniuk, amellyel adott esetben meccs közben a játékvezetőre is hathatnak. Nyilván nem levonulással, levonulni akkor kell, hogyha az ellenfélnek 12 játékosa van fenn, és szólsz, hogy de egyel többen vannak, és amire azt, hogy nem érdekel, többen vannak. Akkor levonulsz. De ilyenért nem vonulsz le, hanem legfeljebb egy-egy vagány játékos, vagy az edző, vagy bárki meccs közben egy-egy mondatta mondja a bírónak, hogy szerinted, maga szerint ez normális. Normális, hogy itt lehet, hogy ő rúghatja a szögletet. És a bíró is ember. És kétes szituációban akkor, hogy nem fog neki ítélni, az nagyon valószínű. Tehát ebbe ilyen szempontból belga részről nagyon sok tartalék van. Nagyon rokonszemesen tudnak kijönni ebből a történetből a belgák, úgyhogy még előnyükre is váljon.
A belgák az előző fordulóban már túlélték azt, hogy néhány percre voltak a kieséstől, most lehet, hogy a világ szimpátiája velük lesz. Az, hogy a mérkőzésnek mi lesz a végeredménye, hamarosan kiderül. 21 órától Portugália és Spanyolország mérkőzés, hajnal 2-től pedig Egyesült Államok-Belgium találkozó, mind a két mérkőzést az MN Sporton és itt a Nemzeti Sportrádióban is élőben követhetik. Ezzel véget ért a mai Nemzeti Sportkör, hiszen 16 óra 57 perc a pontos idő. Köszönjük szépen Csisztus Zsuzsának, Balay Attilának és Szűcs Miklósnak, hogy itt volt velünk.
Köszönjük.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Ma este a világbajnokságoké a főszerep. A magyar férfi kosárlabda válogatott Székesfehérváron zárja a selejtezőkört. A továbbjutás már megvan. Az ellenfél Belgium lesz 18 órától. Ezt követően már a labdarúgó világbajnokság sláger mérkőzései következnek. 21 órától a nyolcaddöntőben az Európa-bajnok Spanyolország találkozik az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo vezette Portugáliával. 2 órától pedig kiderül, hogy a társházi gazdát megállítja-e menetelésében a még trófeát nem nyerő belga aranygeneráció. Egyesült Államok, Belgium, labdarúgó világbajnoki nyolcaddöntő éjjel 2 órakor a Nemzeti Sportrádióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
A Nemzeti Sportkör után megkezdjük a Hazafutás utolsó óráját, a mikrofonnál Reisz Bálint, és a következő percekben labdarúgás lesz a téma, hiszen június 11-e óta szünet nélkül pörögnek a labdarúgó világbajnokság mérkőzései. Hamarosan Portugália és Spanyolország rangadót rendeznek, aztán pedig az Egyesült Államok is pályára lép Belgium ellen. De az éjszaka folyamán is rendeztek két mérkőzést, hogy ezeken mi történt, az kiderül Nyágúj Gergely összefoglalójából.
Amerika behódolt az öreg kontinensnek. A vikingek véget vetettek a brazil szambának, Anglia bevette az asztékok földjét. Újabb két mérkőzéssel folytatódtak a nyolcaddöntők a 2026-os labdarúgó világbajnokságon. Méghozzá két igazi csemegével, a végső győzelemre mindig esélyes Brazília a titkos favorit norvégok ellen lépett pályára, akik ezúttal is elsősorban Erling Haalandban és szurkolóikban bízhattak.
Meglepetésre kiüti Brazíliát a világbajnokság nyolcaddöntőjében. Norvégia, Brazília 2-1.
A mérkőzés úgy indult, hogy Norvégia elkezdett labdát birtokolni, nem csak a saját, hanem az ellenfél térfén, és Brazília pedig mélyen visszazárt és kontrákkal próbált operálni. A 14. percben pont egy ilyen kontra után faltolta Ayer a 16-oson belül a brazilok csatárát, Mateusz Cunhát. A játékvezető a pályán hozott ítélet alapján nem adott 11-es, de egy rövid varozás után megadta a büntetőt Brazíliának. Bruno Guimarães állt meglepetésre a labda mögé, nem pedig Vinicius Junior, és ki is hagyta ezt a 11-est a Newcastle középpályása. Nyiland elkapta az irányt, hárítani tudott, maradt tehát a 0-0. Az első félidőben pedig több gól és esemény már nem történt. A második játék részben a norvégok szövetségkapitánya Solbakken behozta Oscar Bobot és Jelderupat is, így még aktívabbá vált a norvég támadó foci. Jött aztán, amikor már azt hittük volna, hogy nem születik gól, Erling Haaland. A 80. percben megkapta a labdát egy beívelés után a Manchester City csatára, és megelőzte emberét, Gabrielt, és a hosszúba fejelt, ezzel vezetett 1-0-ra Brazília. Ekkor már Neymar is a pályán volt, de még mindig nem róla szóltak a hírek, hiszen a 90. percben Erling Haaland 17 méterről megeresztette egy lövést, álló pozícióba, szinte maga alól elemi erővel lőtte be a hosszúba a labdát. Ezzel már 2-0 volt Norvégiának. A mérkőzés leges legvégén ugyan maratoni hosszúságúra nyúlt, a 90 plusz 10. percben Östigor hibája után 11-eshez jutott a brazil válogatott. A labda mögé most már Neymar állt, és nem hibázott. Nyiland bal kezéhez lőtte laposan a labdát hosszas toporgás után. Neymar Junior tehát góllal búcsúzik a brazil válogatottól és a világbajnokságtól. Neki ez volt az utolsó fellépése. Carlo Ancelotti és csapata tehát csomagolhat. Norvégia, Brazília 2-1.
Szalai Kristóf tudósítása után hallgassuk meg, hogyan látta a találkozót állandó szakértőnk Vukovics László.
A norvégok teljesen megérdemelten jutottak tovább, azt kell, hogy mondjam. Tartották a labdát, és nem csak hátul, hanem az ellenfél térfelén is bátran játszottak. Attól függetlenül, hogy Haalandot az első fél időben nem tudták megtalálni, ott középen nagyon figyeltek rá, és a norvégok semmit sem kockáztattak, a biztonságra törekedtek. Tehát olyan szituáció volt, ami kétes labdavesztés adódhatott volna belőle, akkor inkább visszavitték a labdát többször is. A brazilok teljesen érthetetlen módon a 80. percig csak kontrára rendezkedtek be, abba gondolkoztak, hogyha tudnak szerezni labdát, Vinicius Juniort elindítják, és majd ő megoldja, hogy eddig nagyon sokszor megoldotta. Na most egy Brazíliától ez édes kevés, akik a ötszörös világbajnokok, most nem sorolom megint fel, hogy micsoda játékosokat adtak a világnak, hogy nincsen olyan kreatív játékosuk, ugye Rafinha sérült, tehát ott van Endrick, aki bejött csereként, mondjuk ő pont egy perc alatt eldönthette volna a mérkőzés, az 0-0-nál volt. Vinicius Junior szenzációs labdát adott neki a félpályától jobb külsővel, egyedül vitte kapusra, az első átvétele jó volt, de utána hosszú szöktetett, az meccslabda volt, az berúgják a brazilok, azt gondolom, akkor megnyerték volna a mérkőzést, ezt mindig elmondjuk, hogy ha nincs a fociba. Utána jött Haaland, balról Sheldrup gyönyörűen visszafelé cselezett a balszéről a jobblábára, 7 méterre az alapvonaltól beadta, és Haaland keresztbe mozogva labda felé jött előre, 6 méterről gyönyörű gólt fejelt a balalsó sarokba. Akkor a brazilok ritmust váltottak, próbáltak, bejött Neymar is, de igazán már nem nagyon tudott hozzátenni, Vinicius próbált a balszélen meghúzni, de mindig lekettőzték, sőt volt, hogy 3 norvég volt rajta. Akkor Nyiland fantasztikusan védett, majdnem egy öngóllal egyenlíteni tudott Brazília, de ott a kapus és a kapufa megmentette Norvégiát. De ha az egész mérkőzést nézem, ugye Haaland megrúgta a második gólját, utána gyönyörűen egy kontratámadás után Norvégia teljesen megérdemelte jut a 8 közé.
A nyerő ember ezúttal is ki más, mint Erling Haaland volt a norvégoknál. A Manchester City csatára legutóbbi 14 válogatott mérkőzésén mindig betalált, a nemzeti csapatban 50 meccsen már 64 gólnál járt, a VB-n pedig 7-nél. Halljuk Erling Haaland örömszavait.
Természetesen igen, csak jó érzés duplázni Brazília ellen, de még ennél is fontosabb, hogy győzni tudtunk. Hogy mit jelent ez Norvégiának? Már a meccs előtt is elmondtam, hogy az ilyen sikerek megváltoztatják az egész országot, és ami azt illeti, egyre tökösebben léptünk pályára a mérkőzésről mérkőzésre. A mai játékunk megmutatta, hogy fantasztikus csapat a norvég. Európa és a világ legjobbjai között említhető, lenyűgözően játszottunk. Nagyon hosszú út vezetett számunkra idáig, ami még csak 25 éves vagyok, szóval kérem, ennek kapcsán csak azért az időszakért hibáztassanak, amióta itt vagyok. Hihetetlen. Büszke vagyok a hazámra és mindenkire.
brazilok ezzel szemben 2002-es VB győzelmük óta nem tudtak európai csapat ellen nyerni az egyenes kieséses szakaszban. Carlo Ancelotti, a dél-amerikaiak mestere, már előre tekintett.
Az első félidő kifejezetten jól nézett ki. A terveknek megfelelően számos ígéretes lehetőséget dolgoztunk ki, ahogy a második félidő elején is voltak helyzeteink. A hajrában viszont túlságosan mélyen játszottunk. Az utolsó fél órára mondhatni fokozatosan beszorultunk, és ez megbosszulta magát. A legvégén pedig már csak futottunk az eredmény után. Nyilvánvalóan most mindenki csalódott a vereség és a kiesés miatt, ugyanakkor azt gondolom, a mai játékunkkal többet érdemeltünk volna. Bár esélyünk volt rá, hogy a végső fázisig jussunk, ez a világbajnoki periódus számunkra most lezárult, de hamarosan kezdődik a következő, amelyben fejlődnünk kell, új ötleteket kidolgoznunk, illetve játékrendszereket a pályára vinnünk. Ez nem a vég, hanem csupán egy új szakasz kezdete, amelyhez ennek a fájdalmas vereségnek felhajtó erőként és üzemanyagként kell szolgálnia.
Norvégia-Brazília 2-1, hollandék ott vannak a legjobb nyolc között, ellenfelük pedig a jó két órás csúszással elkezdődött Mexikó-Anglia párharcból derült ki. A társházigazda az Azték stadionban lejátszott eddigi 89 mérkőzéséből mindössze kettőt veszített el korábban, a VB-n pedig még gólt sem kapott. Egészen a 36. percig.
As Declan Rice strides forward, Arsenal style, the midfielder, chest puffed out, gives it to his Arsenal teammate Saka. Saka with a first chance now to do something incisive. Here's the cross, and a diving header is in for England from Bellingham! England in front in the Aztec Stadium! Mexico are stunned after conceding their first goal at this World Cup!
Csúzik a társházigazda Mexikó. 101 perc öldöklő küzdelem után Mexikó-Anglia 2-3. Óriási küzdelmet láthatott az Aztekában összegyűlő több mint 80 ezer ember. Már a 15. percben a mexikóiak veszélyeztettek, Jiménez fejesét Pickford tolta ki a bal alsóból. A túloldalon egy Gordon lövés volt a válasz, azt Rangel tudta védeni. Aztán a 36. percben egy ellentámadásból megszerezte a vezetést az angol válogatott. Rice nyargalt végig a pályán, a jobb szélen Sakát játszotta meg, aki egy remek cser után jobbal pívelte be középre. Bellingham érkezett Kane mögött, és egy csukafejessel megszerezte a vezetés. Majd két perc múlva újra Bellingham talált be. Gordon a középkezdés után labdát szerzett, Bellinghamhez került, aki Kane-nek tette ki a jobb oldalra, Kane pedig egy remek lapos beadást követően gólpaszt jegyzett, hiszen Bellingham remekül érkezett, és ezúttal lábbal passzolta be a mexikói kapuba. 2-0-ra vezettek az angolok, és óriási magabiztossággal folytatták a meccset. Csak hogy a 42. percben egy baloldali szabadrugás után levágódó labdát Quiñones az angol kapuba bombázta, így szépített még a szünet előtt a mexikói válogatott, és nagyon fel is tüzelte őket ez a szépítő gól. Az első félidő ráadásában Jiménez előbb 16-ról mellé lőtte a labdát, aztán Pickford védte szintén Jiménez fejesét, majd Montes elő kellett Bellinghamnek hatalmasat mentenie az ötösön belülről. A fordulás után Quansát kiállította a játékvezető, durvaság miatt emberelőnybe került a mexikói válogatott. Néhány perccel a kiállítás után viszont büntetőhöz jutottak az angolok. Harry Kane a kapu jobb oldalába lőtte. Újra két gól volt az angolok fölénye, viszont 11-es kapott Mexikó is a 69. percben. Raúl Jiménez pedig a jobb alsóba lőtte. Megint egy gól volt a különbség, és az utolsó 20 perc, a rendes játékidő utolsó 20 perce elképesztő küzdelmet hozott. A mexikóiak teljesen beszorították az angol válogatottat saját 16-osuk előterébe, saját kapujuk előterébe. Jöttek a labdák folyamatosan, az angolok viszont hősiesen védekeztek, nem csak a rendes játékidőben, hanem a 11 perc hosszabbításban is. Így bejutottak a legjobb nyolc közé, ott pedig majd Norvégiával találkoznak. Mexikó búcsúzik a világbajnokságtól, Kanada után a másik társházigazda is kiesik, Mexikó-Anglia 2-3.
A mérkőzés összefoglalóját Regős László Páltól hallották, most pedig következzenek a meccs kapcsán Vukovics László gondolatai.
hajnalban is megérte fönnmaradni, fantasztikus mérkőzés volt, bár hozzá kell tenni a teljes igazsághoz, hogy nem így indult. Az első negyede a mérkőzésnek, ugye negyedekről beszélünk a világbajnokságon, mexikói fölényben telt, de igazi helyzet nem nagyon adódott. Az angolok próbálták kivenni a szelet a mexikói vitorlából, ez alatt azt értem, hogy a saját térfelükön a 10. percről tudták kicsit megtartani a labdát. A mexikóiakban benne volt az a kettőség, hogy szeretnék letámadni az angolokat, de féltek attól, hogy nagyon gyorsak előre és kreatívak az angolok. Tehát ez a kettőség volt, hogy mentek is volna, meg biztonságot is kellett tartani, hogy Aguirre ezt kérte tőlük, és ez sokszor ilyen felemás megoldásokban tetőzött. Az angolok nagyon lassan járatták a labdát, de már pár passzal eljutottak a mexikói 16-osig, de helyzetet nem tudtak kialakítani. Jött az első ivószünet a 25. percbe, utána 5 percig még ilyen tapogatózó játék volt, és a 30. perc után Jude Bellingham megszerezte Angliának a vezetést, de úgy, hogy a mexikóiaknak lett volna lehetőségük. Bellingham utána megduplázta, és ami a mexikóiaknak nagyon jól jött, hogy a fél idő vége előtt tudtak szépíteni, ez óriási dolog volt mexikói szempontból, mert újra meccsbe kerültek, 2-0 jöttek volna ki a csapatok, akkor Anglia szerintem simán nyeri a mérkőzést, és a második fél idő elején jött egy fordulópont, ugye volt a kiállítás Kwanzaa, de így is tudta növelni előnyét Anglia, kint 11-es góljával Gordont kell nagyon megdicsérni, aki az előző mérkőzésen is főszereplő volt. Nagyon jó játszott. A meccsembere Bellingham, Jude Bellingham, aki még meg kell említeni, hogy első fél időben 2-1-es angol vezetésnél óriási mentés mutatott be a saját kapuja előtt. Tehát fantasztikus játékos, abszolút a meccsembere, és Pickfordra szeretnék még kitérni, aki sokan mondták, hogy a többi sztárhoz képest nem olyan jó kapus, nem méltó erre, hogy az angol válogatott kapuját őrizze. Na most sokat köszönhet ma neki Anglia. Az első fél időben 2 óriási védése volt, a végén is rettentő sok beadása jól jött ki, beállította Peter Shilton 17 meccses világbajnoki csúcsát. De nagyon rossz lehet kiesni házigazdaként, de ha valahogy búcsúzik az ember, mert sportemberek, igazi profik, 80 ezer nézőt az Azték stadionba, abszolút emelt fővel búcsúzhat Mexikó, aki mindent megtett az egyenlítésért, jöttek a beadások jobbról, balról, lövések, fejesek. Az angolok nem is tudom, hogy tudták megúszni azt, hogy az utolsó 20 percben szinte nem is volt náluk a labda, de a mérkőzés egészét nézzük, azért Angliában a minőségbeli különbség döntött itt egy Jude Bellingham és Harry Kane kettőse, aki nagyon nagy szerepet játszott, és végül is a Mexikó emelt fővel búcsúzik, Angliára pedig Norvégia vár.
Anglia tehát negyeddöntős, német szövetségi kapitánya Thomas Tuchel pedig elégedetten értékelt a mérkőzés után.
Nagyon büszke vagyok. Mindennek össze kellett állnia ehhez, mert hihetetlenül kemény meccs volt. Amikor azt érezhettük, hogy elkaptuk a fonalat, rögtön visszavetett minket valami, de megfelelő volt a hozzáállásunk. Ez a csapat nagyon elszánt. Ha a dolgok nehezebbre fordulnak, akkor sem adja fel, nem veszíti el a hitét. Ma újabb lépést tettünk a célunk felé.
Kanada után a második házigazda is kiesett, és a mexikói szövetségi kapitány Javier Aguirre nem csak a VB-től búcsúzott el. Ahhoz, hogy legyőzd Angliát, tökéletes mérkőzést kell játszanod. A két korai gól nagyon nyomasztóan hatott ránk. De a szépítés után jó hangulatban mentünk be az öltözőbe, és nagyon eltökéltek voltunk, hogy megfordítjuk az eredményt, ám a harmadik, egyértelműen elkerülhető gól megpecsételte a sorsunkat. Még emberelőnyben is nagyon nehéz dolgunk volt ellenük, próbálkoztunk különböző taktikai variációkkal, de ma semmi nem jött össze. Jól védekeznek, nagyon masszív csapat, és nem hiába negyedikek a világranglistán, hiába tettünk meg mindent. Nagyon fájdalmas, tényleg nagyon fájdalmas, mert álmodoztunk, bizakodtunk, és ekkorát zuhanni most nagyon rossz. Azt kell mondjam, hogy ez a 26 játékos rengeteg örömet okozott nekem. Holnap leszünk két teljes hónapja együtt, és emelt fővel kellene távoznunk. Ha bármilyen kritikát megfogalmaznak, annak az edzőt kell érintenie, mert ők mindent beleadtak a pályán, és mindent. érzelmet nézni. Ami engem illet, szégyellem magam, hogy a szurkolók reményeit nem tudtuk valóra váltani. Nem tudtunk nekik még egy örömteli estét szerezni, ám ez az 5 mérkőzés felejthetetlen volt. Búcsúzom a válogatottól, búcsúzom az Azték stadiontól, ez volt az utolsó meccsem itt, és hatalmas büszkeséggel teszem, ilyen sok év után. Hatalmas büszkeséggel és elérzékenyülve, mert a futballban lejött életem nagy részét itt tölthettem el. Anglia-Mexikó 3-2, a szigetországiak számára tehát tovább él a remény, hogy 60 év bőjt után ismét felérhetnek a csúcsra. Az Azték stadionban elbúcsúzott a második házigazda is, és hogy a még versenyben lévő Egyesült Államok gárdája mire megy ma a 16 között a belgák ellen, arra éjjel, magyar idő szerint hajnali 2 órakor derül fény. Előtte azonban 21 órától egy igazi európai csúcsrangadóval folytatódnak a küzdelmek, a spanyolok a portugálokkal nézhetnek farkas szemet. A nyolcad döntők holnap este zárulnak az Argentina-Egyiptom és a Kolumbia-Svájc mérkőzésekkel, hogy aztán a szerdai szünnapot követően célegyenesébe érkezzen a 2026-os labdarúgó világbajnokság.
Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Buhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
Gyere Kristóf, gyere még kellett! Leon Marcsal az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak.
I've got my head checked by a jumbo jet. It wasn't easy, but nothing it is. When I was young, it's not my problem. It's not my problem.
Sportkrónika.
Csoportkörös a Debrecen az Európa Ligában. Jamal vagy Ronaldo számára ma véget ér a labdarúgó világbajnokság. Várkonyi Bence Azerbajdzsánban lépne újabb szintet. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Katona László.
Nemzeti Sportkrónika.
A Debrecen a csoportkörben kezdheti meg a szereplését a női kézilabda Európa Ligában. A Váca selejtező első, az Esztergom pedig a második fordulójában kapcsolódik be a küzdelmekbe. A Debrecenen kívül mentesül a selejtező alól a címvédő francia Dijon, a Csikós Lucát és Szabó Annát foglalkoztató legutóbb ezüstérmes német Thüringer és a dán Ikast is. Kijelölte 15 fős keretét Cseh Sándor, a magyar női vízilabda válogatott szövetségi kapitánya a Sydney világkupa döntőre. A januári Európa bajnoksághoz képest 3 helyen változott a csapat összetétele. A Laksa Kinga, Horváth Zsófé és Lendvai Zoé azon játékosok, akik ott lehetnek Ausztráliában, míg Leimeter Dóra, Ribanska Natasa és Aubéli Tekla nem lesz ott a spanyolok ellen kezdő együttesben. A Tottenham Hotspur hivatalosan is bejelentette Sandro Tonali szerződtetését a Newcastle United-től. Az olasz válogatott középpályás klubrekordot jelentő átigazolási díjért érkezik Észak-Londonba. A brit sajtó értesülései szerint a Tottenham közel 100 millió fontot fizet és 2032-ig írt alá. Oliver Glasnert nevezték ki a Nottingham Forest vezetőedzőjévé. Glasner az előző 2,5 idényben a Crystal Palace vezetőedzője volt, és a Konferencia Liga mellett megnyerte az FA kupát, valamint az angol szuperkupát. A Nottingham az előző idényben 4 edzővel is dolgozott, és csupán a 16. helyen végzett a Premier League-ben. A brazil Filipe Luis veszi át az AS Monaco irányítását, az előző idényben 7. helyen végeztek a hercegségbeliek, így a Konferencia Liga selejtezőjében képviselhetik a francia bajnokságot a nemzetközi porondon. Filipe Luis a brazil Flamengóval mindent megnyert hazájában, valamint a Libertadores kupát is elhódította. Chung-Mung-gyu lemondott a Koreai Köztársaság Labdarúgó Szövetségének elnöki posztjáról, mert válogatottjuk már a csoportkörben búcsúzott a világbajnokságon. Az Ázsiai Labdarúgó Szövetséghez tartozó csapatok 29 mérkőzést játszottak, és mindössze 3 győzelmet arattak a világbajnokságon. A 9 válogatott közül csak Ausztrália és Japán jutott tovább a csoportkörből, de a kieséses szakasz első fordulójában kiesett. Ma este újabb 8-döntőkkel folytatódik a VB. 21 órától Spanyolország Portugáliával mérkőzik. Előfordulhat, hogy Cristiano Ronaldo az utolsó világbajnoki találkozóját játsza. Az 5-szörös aranylabdást hallják.
Minden rendben van velem. Azt gondolom, hogy nekem csak élveznem kell ezt a világbajnokságot, és ezt amennyire csak lehet, meg is fogom tenni, miután ez tényleg az utolsó világbajnokságom. Ugyanakkor remélhetőleg nem a spanyolok elleni lesz pályafutásom utolsó VB meccse, mert szeretném még folytatni ezen a tornán.
A spanyolok kapusa, az eddig gólt sem kapó Unai Simon is elmondta a véleményét a mérkőzés előtt.
Az a Cristiano Ronaldo, akit mostanában a világbajnokságon láttunk, már nem ugyanaz a játékos, aki 6-7 évvel ezelőtt a fénykorában volt. Az az igazság, hogy meg kell próbálnunk minél távolabb tartani őt a 16-osunktól, mert a büntető területen belül még mindig bármikor képes eldönteni egy meccset. A legjobb terv az, ha nálunk van a labda, és ő legtöbb időt töltjük az ellenfél tér felén, mert így ő is ritkán kerülhet a kapunk közelébe.
Holnap hajnalban 2 órakor a társházigazda Egyesült Államok Belgiummal játszik. A mérkőzéseket a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Az azeri labdarúgó bajnokságba igazolt napokkal ezelőtt Várkonyi Bence. Az Zalaegerszegtől távozó hátvéd az előző idényben Bajnokok Ligája alapszakaszban szereplő klubhoz került. A Karabag játékosát Bitman Emil hívta fel telefonon.
Már volt 3 edzésem velük, igazából egyelőre annyit tudok mondani, hogy a csapattársak meg a csapat körül mindenki nagyon normális, nagyon rendes segítőkészek, ugyanígy a stábra is igaz ez, de ez az egész Bakuban ez jellemző rájuk, hogy segítenek, hogyha kell, tehát nincsen egy rossz szavuk se, próbálnak segíteni, meg segíteni, hogy beilleszkedjünk. Aztán az edzések meg mennek, ahogy mennek. Úgyhogy most az a cél, hogy azokban minél jobban részt tudjak venni, és már a csapattal is edzek rendesen, szóval ez nincsen semmi probléma.
Megnéztem most a keretet, elég sokszínű, van marokkói, francia, brazil, spanyol, portugál, lengyel, kolumbia, és sőt ukrán játékos, sőt minden igaz, akkor egy mozambiki légiósa is van, és most már van egy magyar is. Mi a közös nyelv, az angol, mennyire tudtok egymással jól kommunikálni, mert nyilván itt azért a beilleszkedéshez az is nagyon kell.
Igen, angolul beszélünk egymás közt. Nyilván akik ilyen tudnak portugálul, a brazilok, a spanyolok, ők inkább egymás közt portugálul beszélnek, de hogyha egymás közt vagyunk, így az egész csapat, társalgás, meg a edzéseken is minden angolul folyik. tehát a helyiek is szinte mindenki tud angolul, vagy valamilyen szinten, és így igazából ezzel semmi probléma nincsen, könnyű így beilleszkedni.
Kurban Kurbanov vezetőedző lassan már 2 évtizede irányítja a Karabagot. Volt már esetleg 4 szem közti beszélgetés veled, hogy mi az, amit elvár tőled a pályán, és mit szeretne majd tőled a pályán látni?
Már az első nap is odajött, bemutatkozott, akkor mondott pár jó szót, hogy várt már, meg örül, hogy itt vagyok. Aztán a csapatnak is bemutatott, aztán folyamatosan az edzéseken is instruál minket, meg segít, meg mondja, hogy mit kell csinálni nyilván taktikailag, meg csapatszinten. Aztán, hogyha bármi gondja van akkor, vagy gondja, úgy értem, hogy gondja, hogyha bármi, ami nem tetszik, vagy meg akar osztani valamit, akkor csak simán beszél a játékosokkal, szóval ezzel nincsen semmi probléma.
Mennyit számított a Karabaggal kapcsolatban, hogy egy olyan klubhoz kerülsz, amely egy stabil európai főtáblás? Láttuk már őket a Bajnokok Ligájában szerepelni, de hogyha nem BL, akkor Európa Liga vagy Konferencia Liga, tehát 10-12 éve folyamatosan ott vannak.
Nyilván befolyásolta a döntésemet, főleg, hogy pont megnéztem, hogy tavaly milyen csapatokkal játszottak már a BL csoportkörébe is, tehát az itt egy Liverpool, egy Chelsea, nem tudom, egy Benficával, szóval jó küzdelmeik voltak, meg pár harcaik. Megnéztük, hogy milyen ajánlatok jönnek, és azok közül ez volt, ami a legjobban tetszett nekem, meg szakmailag is. Szerintem jó döntés volt, mert ha a bajnokság talán nem is annyira erős, de maga a csapat, meg maga az, hogy szinte mindig Európába játszanak valamelyik kupasorozatba, ez egy olyan lehetőség, ahol megint meg tudom mutatni magam, és ki tudom magamat próbálni. Megvannak a magam céljai, hogyha egyénileg nézik, akkor beverekedni magam a csapatba, megmutatni, hogy itt is helytállok, és kezdőjátékosnak lenni. Plusz én azért szeretnék, most ugye az Európa Liga selejtezőben vagyunk, én szeretnék odaérni, hogy Európa Ligába akkor főtáblások legyünk. A többi meg majd elválik, meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, de nagyjából ezek így a célok.
Csütörtökön már Európa Liga selejtezőt játszik a csapat. Az UEFA honlapján megpróbáltam megtalálni, hogy a Karabagnak van-e már hivatalos kerete. Én magam nem találtam. Te mit tudsz erről? Csütörtökön be tudsz már esetleg mutatkozni, benne vagy a keretben? A papírmunka ezen részhez megvan-e már?
Azt mondták, mikor ideigazoltam, hogyha minden papír átjön az etétől, meg minden átigazolással való dolog így meg lesz, akkor megpróbálnak, igen, hogyha rendelkezésre áll, akkor megpróbálnak benne lesz minél gyorsabban a meccskeretbe. Nem tudom, hogy ez hogy sikerült nekik, vagy nem sikerült, erről még így nem tájékoztattak, de szerintem meg fogják oldani, meg én is azt remélem.
Bejutott a legjobb 8 közé a Wimbledoni teniszbajnokságon az ukrán Kostyuk, aki 2 játszmában verte az amerikai Krügert. A belga Mertens is folytathatja a női egyesek versenyében. A férfiaknál az olasz Kobolli 3 játszmában győzte le az ausztrál Deminaurt. A spanyol Alex Márquez a következő idénytől a KTM-nél versenyez majd a gyorsasági motoros világbajnokság MotoGP kategóriájában. Alex Márquez 4 éve a Gresini Racing istállót erősíti, és a 2020-as újonc éve óta először lesz majd gyári csapattagja. A közmédia vezetője Horváth András menesztette a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, Szőlősi Györgyöt. Ideiglenesen Somogyi Zsolt irányítja a jövőben a napilapot. A kiadott közleményben szerepel, hogy a Nemzeti Sport a jövőben a szerkesztői függetlenség, a szakmai hitelesség és a közszolgálati értékek mentén működjön. Az új vezetés a következő hetekben átfogó szakmai áttekintést végez a szerkesztőség működéséről, és megteremti a hiteles, kiegyensúlyozott és politikai befolyástól mentes sportújságírás feltételeit. A műsorvezető Katona László köszöni a figyelmüket, viszont hallásra.
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
17 óra 30 perc a pontos idő, köszönti Önöket a műsorvezető Kreisz Bálint. Belevágunk a mai hazafutás utolsó fél órájába, ahol Formula 1 lesz a téma, hiszen itt van velünk a stúdióban Frankl András, a sportág legendás tudósítója és minden tudója. Véget ért ugyanis a idei szezon 9. versenyhétvégéje Silverstone-ban, versenyzett tegnap a mezőny, és Charles Leclerc közel másfél év után ismételten győzni tudott. Ezek a száraz tények. Hogyan látod a futamot, Leclerc szereplését és minden egyéb dolgot, ami tegnap történt?
Botrányosan.
Miért?
Azért kérlek, mert olyan csodálatos lett volna ez az utolsó kör. És teljesen megetették az embereket, mert kirakták azt, hogy jön be a biztonsági autó, és minden nap mondják, hogy millióan nézik a Forma 1-et. Ez igaz. A világ összes sarkába. És tűköd, én is, na mondom, ez igen, 5 autó, 100 méteren belül, és mind az üstökösek, le a hanger straighten, és majd meglátjuk, hogy mi a vége. És erre teljesen béna volt a befejezés. Én nagyon szégyellem. Nagyon szégyellem. Először is ott volt 160-170 ezer ember, aki ki is fücsülték a társaságot rendesen, de ez nem változtat azon, hogy nem az volt, amit nagyon-nagyon szerettünk volna. Ami Leclerc illeti, elég jól ismerem, valóban. Komikus az, hogy ugyanúgy, mint az összes rivális Monakóban lakik, ő most átköltözött egy új épületbe, az édesanyja még mindig vágja a haját, Russell is ott van, Russell mindig ugyanott kávézik a Toto Wolff háza alatt, szóval ez egy ilyen kis, és együtt mennek haza egy magángépen az egész társaság. Hamilton, nagyon sajnálom, hogy nem lehetett második, ő még jobban, de maga az, gondoljunk vissza egy kicsit, hogy egy évvel ezelőtt a Ferrari sehol nem volt. És most arról beszélünk, hogy vajon elsők, vagy másodikok, vagy harmadikak, ez fantasztikus, és megmondom neked, hogy én most leveleztem, azaz írtam egy levelet Zironi úrnak, aki Baranello főpolgármestere, mert nála voltam 10 nappal ezelőtt, és kaptam egy levelet ma reggel, és engedd meg, hogy egy pár szóba elmondjam, hogy mégis ő hogy reagált a dologra.
Exkluzív tartalom következik.
Hát ezt lehet mondani, hogy ez tényleg tök exkluzív, mert itt van a kezembe, és ezt senki más nem kapta. Megpróbálom lefordítani, de hát az, hogy ugyanis 400-an ülnek lenn a bejáratnál, és amikor a Charles megnyerte, akkor természetesen mindenki tapsolt, de azt mondja, az ünneplésnek nem lett vége, mert azonnal megjelentek a Ferrari zászlók mindenütt, az autó ki az utcára, dudált mindenki, és természetesen megszólaltak a harangok, mert ez a bizonyos Don Marco húzta a harangokat, és emberek ott voltak a templom előtt, és filmezték, és vetítették, és ez a bizonyos Ferrari őrület, mánia, nem tudom minek nevezem, ami a világon sehol másutt nincs.
Charles Leclercnek mit jelentett ez a győzelem, mert 2024-es amerikai futamon ért legutóbb célba elsőként, hosszú hiátus volt ez az ő szemszögéből is, felszabadíthat benne bizonyos gátakat, mert itt azért az elmúlt hetekben már előfordult az is, hogy Hamilton megveri mondjuk, amire azért az első évében Hamiltonnak nem volt példa.
Az első évében Hamilton egyrészt beteg volt, másrészt nagyon rosszul jött ki, mint tegnap említettem, a mérnökével. Az idei mérnöke sokkal jobban súg neki. Ezek a súgó emberek, mint ahogy a Bono például, Antonelli, rettenetesen fontosak. És tavaly elvesztette az önbizalmát, az autó se volt jó, szóval minden rossz volt. Idén, hál' Istennek, egy remek emberrel dolgozik, az autó sokkal jobb, ő remek formában van testileg, lelkileg, és a sportnak nagyon nagy szüksége van Lewis Hamiltonra.
És úgy tűnik, hogy talán még neki is szüksége van a sportágra, és a Magyar Nagydíj kapcsán sokat szoktak beszélni arról, hogy ez ugye a szezonnak a fele, ott lehetnek versenyzőbejelentések, most is számít azt mondjuk a Magyar Nagydíj kapcsán ilyenre, hogyha egy nagyon picit most előre tekintünk, mielőtt az aktualitásokról beszélnénk.
Hát a helyzet az az, hogy az úgynevezett szaksajtó, aminek a fele igaz, a másik az mesterséges, állandóan azon spekulálnak, hogy mi lesz Verstappennel. Na most, hogy Verstappen elmegy a McLarenhez, vagy nem, ezen megy a vita. Az érdekes az, hogy idén a McLarennek nem megy olyan jól. És hozzá kell tennem, hogy a McLaren erre a versenyre, Silverstone-ra olyan színekben hozta elő az autóját, hogy én meg se ismertem. Szóval az a bizonyos papája szín, amiről híres az egész csapat, és így kezdte Bruce McLaren, akit jól ismertem sok-sok évvel ezelőtt, nem kell ennyire odaadni magukat $10. Hát persze nem 10-ről van szó, hanem 10 millióért, de tiszta zsibvása, ugyanis mint a sisakok. Azelőtt egy versenyzőnek volt egy sisakja egész szezonra, és az autója volt mondjuk piros a Ferrari, kék a francia, ezüst színű mondjuk a német, szemben pontosan tudta, hogy mégis mi a helyzet. Most új sisakok, átfestés, pingálás, én ezt utálom.
Tegnap érdekes dolgok történtek már a verseny előtt is, ha közjátékról beszélünk, hiszen volt itt a megszokott pilóta parádé, most formabontó módon ismételten egy legós körözés volt, ami tavaly Miami-ban nagyon nagy sikert aratott, és idén is a szurkolók kedvelték, azt leszámítva, hogy sokan megkérdőjelezik, hogy Mohamed Bin Sulaim, a fia elnöke, mit keresett ott a versenyzők között, és miért kezdte el tologatni az előtte amúgy rendes Forma 1-es versenyzőket. Te erről a témáról mit gondolsz? Azért ez egy elég különös jelenet volt, hogy ő is Lego autóba ült.
Hát nézd, egy megalomániás. Megalomániás, és a szomorú az a dologba, hogy most mindöröké amen, mert volt egy óriási taggyűlése, így mondhatnám, milyen furcsa szó, kérlekszben Makaóban, és azt mondtátok, hogy szeretnék elnök maradni örökre. És amilyen egy béna társaság, mindenki retteg tőle, megszavazták. És ez egyszerűen egy kicsit olyan, hogy mondhatnám, mint az amerikai elnök, hogy egyszerűen imádják a Rivaldafényt, és 10 percig nem tudnak visszalépni. És ha már itt vagyunk, hadd említse meg ezt a teljesen felháborító foci dolgot, az egész világ tajtékzik, én még olyan emberrel nem beszéltem, amerikaival se, aki nem szégyeli magát. És ha van egy kis becsület az amerikai csapatba, akkor nem indítják el, mert úgy ki fogják fütyülni, mint a sic.
Itt Balogun esetére gondolunk, ami a nemzeti sportkörben is elhangzott, ugye, aki a belgák ellen piros lapot kapott, miután vezető találatot szerzett, majd a FIFA úgy döntött, hogy felfüggeszti az eltiltását, így akár ma pályára léphet Belgium ellen is. Összefüggést érzel a vezetői ellenvonásokban, itt Bin Sulaim meg mondjuk azok esetében, akik Balogunnál intézkedtek?
Teljesen. Ez egy csapat. Ennyi beképzelt úr, nem kell vigyázzam, ez élő rádió akad, nem lehet mondható, de hogy mondjam, igen, ez sajnálatos, és ez a Sulaim az egész versenyt végig lihegte, előtte is ilyen átadás, olyan díj, egyszerűen nem bír, hadd mondjam úgy, hogy a fenekén ülni.
A Formula 1-ben viszont 22 olyan versenyző küzd, akik rengeteg időt, energiát raktak abba, hogy ott tartsanak, ahol Andrea Kimi Antonelli már többször megmutatta a tehetségét, tegnap azonban a technika ördöge ismételten kibabrált vele. Ez ennyire fiatalon mennyire lehet frusztráló egy pilóta számára, hogy 100 pont fölötti előnye volt, most viszont szemmel láthatóan elkezdett ez olvadni.
Hát nézd, először is óriási szerencséje van, hogy Toto Wolff felfedezte. Mert van legalább 10 000 gyerek a világon, aki gókártozik, és a papa mindent megtesz, és viszi a pályára, mint ahogy Lewis Hamiltont is vitte az édesapja a pályára, és a 10 000-ből most egynek bejött. Lehet, hogy ő nem az egyetlen ős tehetsége, hogy óriási tehetség, az biztos. Hogy nagy szerencséje van, az is biztos. Hogy remekül vezet, az is biztos. Szóval, ha nem 19 éves korában lesz világbajnok, hanem 22 vagy 24, az se a világ vége.
Érdekes kérdés, és nyilván azért még sok ideje van vélhetően, de ki tudja, hogy mondjuk a Mercedes jövőre is ilyen erős csapat lesz-e, mint most, mert már most is úgy tűnik, hogy a szezon közepéhez érkezve, mintha kezdene elfogyni az előnyük.
Hát egy dolog, ami Antonelli olasz, és ezt ne felejtsük el, és nagyon jól tudjuk, hogy az 50-60 millió olasz nagyon-nagyon szeretné, ha ő Maranellóban versenyezhetne.
Polgármester erről nem írt az e-mailjében?
Erről beszéltünk vele, és azt mondta, ő is nagyon remli, és ez egy érdekes dolog, amit csak azért tudok, mert ott voltam, hogy a leghíresebb ottani étteremből kitiltotta a Toto Wolff, mert nem akarta, hogy az ottaniak telebeszék a fejét avval, hogy hagyd már ezt a Mercedes, gyere haza, kvázi. És a Toto Wolff azt mondta, hogy out. Szóval effektíven a Toto kivult, kitiltotta a legjobb étteremből Monacán. És a főnök vélet egy haverbe, 25 éve odajárok, és aztán ő már mindenkit ismert, a Schumitól kezdve Fettlig mindenkit. Nem kétséges, hogy előbb-utóbb ott lesz, és egy egész más dolgot hadd említsek meg egy pillanatra. Tegnap volt ez a brazil verseny is az első felén, én elaludtam a végig, de ami nekem csodálatos volt, az, hogy hallhattam Ayrton Senna himnuszát. És olyan rég nem volt brazil himnusz, hogy én ettől nagyon meghatódtam.
Bortoleto az egyetlen jelenleg a mezőnyben, aki tehet az ellen, hogy vagy tehet azért, hogy legyen brazil himnusz újra a világbajnokságban. Egyelőre még nincs pódiuma, nincs dobogós helyezése, viszont tegnap 8. lett, talán az egyik meglepetés az Audival.
Sokkal jobb, mint ahogy az angol sajtó hitelet ad neki. Nagyon tehetséges gyerek. Hát azt hiszem, hogy Alonso a menedzsere. De lehet, hogy téved, azt hiszem, hogy Fernando van mögötte. Nem csak ő, hanem természetesen az egész ország. Senna nélkül is a Forma 1 egyik ős hazája, nagyon jól tudjuk, de nekem azt mondta, hogy Brazílen, azt mondom, hogy Senna. Szóval ezek ilyen dolgok. Különben, ami a két fiú van, akiről senki nem beszél, az egyik a Hadjar és a másik, nem is annyira Hadjar, mint a Lawson és a Lindblad. És ez a két fiú állandóan bejön 6. helyre, 7. helyre, és gyűjtik a pontokat, ami nagyon sokat ér az év végén. Szóval itt nagyon komoly pénzekről van szó.
A brazil válogatott el ellentétben Bortoleto, tehát tegnap nem esett ki a saját futamán és a saját versenyén. Az angoloknál elképesztő hangulat volt ismételten, új összetett nézőcsúcs született, soha ennyien még nem jártak korábban Formula 1-es hétvégén, mint most az elmúlt 3 napban Silverstone-ban. Ez egyrészt mutatja azt, hogy annak ellenére, hogy most új szabályrendszer van, amit sokan kritizáltak, nem csökkent az érdeklődés a sorozat iránt, másrészt pedig mutatja azt, hogy a britek nem véletlenül ennek a sportnak a szülőhazája.
Ahogy mondod, és az első verseny ott volt 1950-ben, a királlyal, a királynővel, a herceglányokkal, azóta sajnos nem volt angol király a pályán, de hát ez az ő... A 12 csapatból, vagy mindegy, 11 ott van 50 méteren, 100 méteren belül. Tehát effektíve kilépsz a pályáról, és belépsz a Cadillac-hez, belépsz bármelyikhez. Az összes mérnök, összes szerelő, és ne felejtsd, hogy a szerelők persze komoly pénzeket kapnak, és el is csalogatják őket rendesen, mert élenik a Cadillac, azonnal megpróbálnék verbúválni a Red Bulltól, és ők meg boldogan eljönnek sok-sok pénzért, mert a gyerekeknek nem kell iskolát cserélni. Mert az ilyen is van. Mindenki ott lakik. Ez egy ilyen kis település az egész Silverstone, Brackley, ez a része Angliának, és ez csodálatosan működik.
Megbékeltek a nézők az új szabályrendszerrel, így 9 hétvég elteltével? A nézőszám azt mutatja, hogy igen.
Hát nézd, erre mondják azt, hogy eszi, nem kap mást. Választásuk sajnos nincs, jön vissza a V8-as motor, állítólag 3-4 éven belül, és ez viszont a Szulajem úrnak az érdeme, ezt ő fogja kiharcolni, és végre lesz egy igazi hang, és nem lesz az, hogy leveszi valaki a lábát a célegyenesbe, hogy megint legyenek is extra energia. Ez egy olyan mesterséges dolog, hogy ezt egy igazi szurkoló nagyon nehezen fogadja el, de ott vannak a hősei. Ott van a Hamilton, vagy ott van az Alonso, szegény Alonso, a szívem kiesik érte.
Lehet, hogy a V8-es motorok visszatérésével az FIA elnöke is úgy gondolja, hogy nem csak go-kart autókat, vagy Lego autókat szeretne vezetni, és kipróbálja a V8-es motorokat is, ha már visszahozza a sorozatba. Nem csak Alonso volt a tegnapi napnak a vesztese, hanem Max Verstappen is. Mind a két pilótáról hosszasan lehetne beszélni, mert lassan ez egy kávári, amit mind a ketten futnak az idővel, a körülményekkel, a versenyhelyzetekkel.
Úgy, ahogy mondod, egy szegény Verstappen, aki nézd, négyszeres világbajnok zsinórba, és egy hajszál hiány ötödik, és ezek után most kínlódik. Szóval nem könnyű, és meg tudom érteni, hogy mond egy pár csúnya szót. Ilyen is volt már.
Előszeretettel büntetik meg érte?
Igen, igen. Alonso, hogy Alonso miért marad még a sportban, ha csak nem produkál valamit az Adrian Newey, ez egy teljes rejtély. Mert azt hiszem, hogyha nem kap egy jobb autót, ő se lesz velünk jövőre, a Hülkenberg se lesz velünk, ez csak én azt hiszem, a Hulkot elég jól ismerem, Lewis marad. Én azt hiszem, Lewis marad, főleg, hogyha az év végén is az első három között lesz. Mindeneset, hogy mondjam, kérdezted, hogy miért nézik? Hát valóban azért nézik, mert még mindig látványos, és ami előtte van, és utána van, és Angliában még van valami. Egy óriási sátortábor. És az a sátortábor már szerdán ott van, szerdán fölépítik, és együtt söröznek, boroznak, de mondjuk beszélek 10 000 emberről. És ez az angolok mindent tudnak az összes autóról. Nekik ez a vérükben van ez a dolog, és amíg lesz Silverstone, addig lesz sátortábor, és addig lesz Forma 1.
Ha már beszéltünk így a labdarúgással kapcsolatos párhuzamokról, Messi 39 éves, Cristiano Ronaldo 41 éves, ezzel szemben Fernando Alonso 44 éves, és még mindig arról beszélünk, hogy lehet, hogy folytatja. Szeretheti valaki ennyire ezt a sportágat, hogy még mindig bizonyítani akar, annak ellenére, hogy szemmel láthatóan a technikai évek óta nem áll a rendelkezésére?
Ismerem, szeretem, már akkor is ismertem, és szerettem, mikor Schumachert időnként legyőzte, tehát ez egy 20 éves történet. Én az ő helyében, most azt hiszem, új papa is lett, ha nem tévedek. Úgyhogy én azt hiszem, hogy talán, ha legyen inkább menedzser, mint sereghajtó.
És lehet, hogy e felé lép, mert ugye neki azért elég sok versenyzője van, Bortoleto is szóba kerül, de fiatalok körében is van akadémiája, akiket...
Hát van ez a magyar srác?
Így van, Nagy Roland.
Amiről te többet tudsz, mint én, mert nekem valóban az unokám vagy dédunokám lehetne.
Igen, a 13
éve. Mesélj egy kicsit erről, légy szíves.
Érdekes helyzet, ugye az Aston Martinnak az egyik felkaroltja, és Alonso Management irodájához tartozik. Fényes év áll előtte, viszont 13 éves gyerekről beszélünk, nem túlzás ezt mondani, úgyhogy az idő dönti majd el, hogy ki tud-e tűnni, de magyar szemmel nyilván azt gondolja az ember, hogy az, hogy Fernando Alonso ügynöksége felfigyelt rá, mert itt azért nyilván nem Alonso maga, hanem az őt körülvevő szakmai stáb, ez azért egy hatalmas dolog, és egy ígéret, amit be kell váltani. De majd az évek eldöntik, hogy így alakul-e. Évek viszont nem kellenek ahhoz, hogy a magyar nagy díj következzen, hiszen szűk 3 héten belül a magyaródi versenypályán köröz majd a mezőny, a 40 éves magyaródi versenypályán, előtte lesz még egy belga nagy díj, de forduljunk rá félszemmel a magyar nagy díjra.
Hát nézd, én maximális mértékben elfogult vagyok, mert én segítettem megépíteni 1985-ben, amikor még csak ott nagyon-nagyon sokat izzadtak a fiúk, hogy ez kész legyen, és aztán kicsit segítettem ismét Frank Tamásnak rábeszélni Bernie Ecclestont, hogy ne vigye el a pályát. Mert ha ezt egyszer elviszik, ha soha többet nem jön vissza, mert 8-10 másik ország szeretné. Sikerült rábeszélni Frank Tamással Bernie-t, pedig minden oka meg lett volna, hogy elvigye, de szerintem emlékszem, benn voltam az ő kis autóbuszában, mondom, Bernie, hogy még mindig itt vagy? Azt mondja, szeretek itt lenni. És ez részben a Tamás érdeme, nagyon jó barátok volt vele is, velem is, meg még egy-két másik emberrel, és neki vannak ilyen kis apróság, mindig egy bizonyos szállodában lakik, ugyanabban a rendőrmotorossal, reggel 8-kor, 12 perc alatt, szóval ő imádja ezt, ő is szeret egy kicsit, hogy mondjam, lihegni, de nem úgy, mint a Sulayem. Hát ez egy egész más kategória ebből a szempontból. Én nagyon szeretem a Bernie-t, és mi nagyon hálásak lehetünk neki.
Véget ért a Hungaroring felújítása. Nagyon máshogy néz ki a főlelátó, a pedok rész, mint két évvel ezelőtt. Milyen neked, aki már az alapkületételtől figyelt ezt az egészet, ebben az újfajta Hungaroringen sétálni, megélni, és látni azt, hogy ez volt az egyik kulcsa annak, hogy hosszú távon is itt maradjon a Formula 1.
Igen, hát nézd, én ott álltam Urbán Lajos mellett, mikor ő elvágta a szallagot, és azt mondta, hogy a pályát megnyitom. Schluss, 1986-ban, minden szlogen nélkül, Nix Sulayem produkció. Nagyon boldog vagyok, mert ez kellett ahhoz, a kormány megígérte, és teljesítette, hogy ez meg lesz. Először a fele, aztán azt kérem szépen, ennyit tudunk megcsinálni idén, azt megcsináljuk később. Megcsinálták, leszállították, mindent tiszteltem az övék, és azt hiszem, hogy ezek után a ring még 40 évig itt lesz.
Az nagyon hosszú idő lenne, már így is az. Hogyan várod az idei futamot? Milyen csatára számítasz? A Ferrarinek kedvezhet esetleg a magyaródi pálya is?
Hát, Lewis nagyon szereti Magyarországot, nagyon szereti magyarokat, és nagyon szereti a pályát, és már többször nyert, szóval neki az egyik kedvenc pályája. Egész biztos, hogy jó lesz. Antonelli nincs oka arra, hogy ő ne lenne ott az élen valahol. Én nem hiszem, hogy nagy lesz a változás a két Mercedes és a két Ferrari között. Jó lenne most már egy kicsit a McLarent is visszahozni, mert ugye tavaly az volt, hogy vagy az egyik nyer, vagy a másik. És csak arról volt szó, hogy valahogy ki fogja föllökni a serleget ott fönn, ugye, a tribünön. A többiek nem azt mondom, hogy sereghajtók, mert ők is jó versenyzők, csak az autóik nem ilyen jók. Hát itt van például Carlos Sainz. Remekül vezetett a Ferrariba, és szegény most szenved a sor végén ebbe a Williamsbe, ami nagyon nehéz lehet.
Maranellóból a polgármester nem kezdett még elérdeklődni, vagy nem érzed azt, hogy ha már úgyis beszélsz a ottani helyi erőkkel, hogy nagyobb lenne az érdeklődés a Ferrari mostani sikerei miatt a magyar nagydíj kapcsán?
Nézd, ők minden, a tradíció az, a Zironinak hívják az urat, a tradíció az, hogy 400-an leüldek a polgármesteri hivatal előtt, még akkor is a reggel 2-kor van a verseny, és vagy sírnak, vagy nevetnek, de hát most természetesen rém boldogok, a papot, az ő feladata, hogy felhívja a Don Marcót, aki az, aki valóban meghúzza a harangokat, és ez egy csodálatos tradíció. Csodálatos tradíció. Egy másodperce mondhatok valami egész más téma, mert ahogy jöttem ide be, hallottam a híreket, amit most hallottam itt az előző kollégától, és felmerült bennem, hogy mi lesz a nemzeti sporttal. 120 éve fut, és ugyanígy fog futni még 120 évig.
És reméljük, hogy a magyar nagydíj is még 40 évig legalább itt lesz a magyaródi versenypályán. Lando Norris helyzete is egy érdekes dolog, mert ugye ő a regnáló világbajnok, de annyira nincs jó szezonja, legutóbb tavaly São Paulo-ban tudott győzni, azért az már nem most volt, és azóta a dobogós helyezéseit is ritkán lehet megfigyelni. Számára a magyar nagydíj lehet a kulcsfontosságú, úgyhogy ő tavaly azért itt győzni tudott.
Ő nagyon szereti, ő roppant népszerű, ő ugyanis mosolyog, ő egy srác.
Csak a trófával vigyáznia kell.
Igen, de ő az, akit, ha megkérdezed itt a tinéket, hogy kit szeretnek, és ki miatt ülnek mondjuk egy bizonyos szálloda előtt ezrével, az ő. A múltkor láttam Monakóban, mondtam, hogy egy hajvágásra lenne szükséged, mert fantasztikus, hogy mi, és el is küldtem a Leclerc édesanyjához, hajat vágatni, eddig ez még nem sikerült. Kérlek szépen, ő az, akire a formulának szüksége van. Fiatal, klassz, belevaló, mosolygós, és hangsúlyozom a mosolygóst, mert az ő mosolya igazi, a Russell-é az inkább egy ilyen műmosoly.
Megváltoztatta őt a világbajnoki cím, vagy ugyanolyan közvetlen személyiség maradt?
Azóta is találkoztam vele, nem ugyanilyen maradt, nem lett beképzelt. Hát nézd, az, hogy egy tribünt elneveztek róla, az nem egy rossz dolog. Kérdések felmerült bennem, hogy vajon ő is olyan lesz, mint mondjuk Damon Hill, hogy csak egyszer lesz világbajnok. És Nigel Mansell egyszer, most brittekről beszélünk, 5-6-an vannak olyanok, akiknek egyszer összejött a dolog, és aztán schluss. Az igazi nagymenők, mondjuk Schumacher, Hamilton, Verstappen, ők azok, akik valóban a nagyok, akik sokszor-sokszor nyertek.
Azt gondolom, hogy órákig lehetne folytatni ezt a beszélgetést, azonban sajnos műsoridőnk nem engedi, úgyhogy Frankl Andrásnak köszönjük szépen, hogy itt volt velünk.
Boldog, én köszönöm neked.
17 óra 55 perc a pontos idő, ami azt is jelenti, hogy véget ért a mai hazafutás, hiszen néhány percen belül kezdődik majd a Magyarország-Belgium férfi kosárlabda világbajnoki selejtező mérkőzés, de közvetítésekből az este folyamán sem lesz hiány, hiszen Portugália és Spanyolország a VB negyed döntőbe jutásért küzd meg egymással, de ezt már csak a körkapcsolásban tudhatják meg, amelyet majd Szabó Szilvia vezet. Én a mostani stáb nevében, Szűcs Miklós szerkesztő kollégám nevében is köszönöm a figyelmüket. A műsorvezetői székben Kreisz Bálintot hallhatták az elmúlt három órában. További jó rádiózást kívánok!
Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.